hétköznap 16 órától
a Nemzeti Sportrádióban.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Rádió.
újra. Én minden irányban elkísérlek téged az útra. Én világítok fenn az égen, hisz akkor a sztár vagyok. Ott állok mindig a listák élén, még a csapból is én folyok.
Élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
I'm going to be there in like 5 minutes.
All right, cool. I'm going to let the people know you slide. All
right.
For sure.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm going to wave away my flag. And count all the reasons we are the champions.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégáim, Szalai Kristóf és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ilyen megkülönböztetett tisztelettel Vince Ottót, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz!
Szervusztok, sziasztok!
Következő a helyzet, nagyon egyszerű, három forduló van hátra a labdarúgó első osztályból, és lépés előnyben a Győr. A Ferencvárossal szemben mindkét klub valahol a szíve csücske, ezért is beszélgetünk most veled. Ugye 1-0-ra megnyerte a két csapat rangadóját az előző hétvégén az Eto, aminek hát ugye az a jelentősége, hogy pont azonosságnál több győzelemmel a Ferencváros állt volna egy hajszállal jobban, de ez most már erőben máshogy van. Ez a három pont, ez szerinted az ellenfelek ismeretében mennyire lesz elég, illetve mennyi múlik például azon a Debrecen-Eto meccsen, ami zárja ezt a fordulót majd vasárnap este?
Egy kicsit visszamennék ugye az eseményekben, és azért ugye pillanat csak. Na, itt...
Mondjad. Halló? Na hát várunk szeretettel, hogy Vince Otto ismét csatlakozzó hozzánk, akkor csak a rendkedvért, ugye három forduló van hátra, három pont előnyben van a Győr, miután egy héttel ezelőtt a bajnokság tavaszi csúcsrangadóján legyőzte a Ferencvárost, és a hátralévő fordulók viszonylag egyszerű képletet mutatnak. A Ferencvárosnak otthon van egy Paks, majd otthon van egy Zalaegerszeg elleni meccse, és közben még elmennek majd az Újpest ellen idegenben, a Győr pedig Debrecenben kezd, aztán van egy elfben kifejten könnyűnek tűnő hazai Diósgyőr, és Kisvárdon fejezik be a bajnokságot. Ha minden igaz, a Kótó itt van velünk.
Igen, hello. Még itt vagyok.
Na, tehát akkor menjünk vissza az időben, ahogy mondtad. Hova szeretnél visszamenni?
Menjünk egy kicsit vissza az időben. Ugye a Győr ugye a tavalyi bajnokságban már megmutatta azért ugye azt a fajta fejlődési potenciált, meg gyakorlatilag mind játékban, mind eredményességben, ami már egyértelműen arra utalt, hogy ott egy tudatos szakmai munkának köszönhetően elindult valami nagyon-nagyon pozitív irányba, és elég intenzíven. Ez ebben a bajnokságban, már ugye a kezdetek óta egyértelműen látszott, annak ellenére, hogy a Győr ugye kettős terhelésnek volt kitéve, ami megint csak szokatlan volt, hiszen az azt megelőző ugye 10 évben a Győr azért megjárta a poklok poklát, és ugye elindult ugye 2-3 éve egy építkezés, egy új időszak, és ennek nagyon gyorsan gyakorlatilag így a tetejére értek. Ugye ebben a szezonban már egyértelműen lehetett látni így a mérkőzések során, illetve a fordulók után, hogy a Ferencvárosnak ugye a legnagyobb kihívója a meglévők mellett most igazán potenciálisan ugye a Győr lesz. És ugye a Ferencvárosnak gyakorlatilag egy olyan, nem várt ténnyel is szembe kellett néznie, ugye amire szerintem nem feltétlenül készültek tudatosan, az pedig ugye a magyar szabály, meg a fiatal szabály időközben, és ugye ezeket a dolgokat nekik úgymond megoldani nagyon gyorsan, hát elég stresszes dolog volt, és véleményem szerint, és én ezt radiérzelmű emberként is tudom vállalni, hogy mivel ugye nem voltak ők fölkészülve, ezért ugye azok a magyar játékosok, akik a Fradihoz kerültek és játszanak hétről hétre rendszeresen, ők Magyarországon nem a legjobb magyar játékosok, és ugye a Fradiban azt lehetett ugye megszokni, hogy azért azok a magyar játékosok, akik játszottak ugye a külföldiek mellett így az elmúlt években, ők azért mondjuk azt, hogy kiemelkedtek, és nem véletlenül voltak ott a legtöbb esetben. Ugye itt viszont nagyon gyorsan kellett reagálni. A Győr viszont ugye már nagyon szépen építkezett, és elindult egy meghatározó stratégia mentén, aminek a következtében ma jelenleg olyan játékos kerete van, amelyben olyan magyar és fiatal magyar labdarúgók szerepelnek, és játszanak, és hétről hétre bizonyítanak, akik most már 21-es válogatottak, illetve a nagy válogatottban is bemutatkoztak, vagy már ott ülnek a kispadon, és be fognak mutatkozni. Tehát egy nagyon-nagyon pozitív folyamat ment végbe, egészen odáig, hogy most arról beszélünk, hogy 3 mérkőzéssel a vége előtt, ugye a Győr bajnok esélyes.
Azt még tegyük hozzá, hogy mondod, hogy a Fradiba azok nem a legjobbak. Igen, de aki meg a legjobb volt, mint például Varga Barnabás vagy Tóth Alex, ők pedig télen távoztak, csak mondjuk annyi pénzért, meg úgy távoztak, hogy arra a Ferencváros sem mondhatta azt, hogy nem.
De ez egy teljesen normális folyamat. Mármint az, hogyha valaki jól játszik, akkor megjönnek érte egy magasabban jegyzett bajnokságból, vagy pedig egy olyan csapattól, akik piaci alapon olyan konstrukciókat kínálnak, amelyet egy Ferencváros is elfogad. Nyilvánvaló, hogyha erre fölkészülsz, hogy valószínűleg a jobb vagy a legjobb magyar játékosok, vagy külföldi játékos, most teljesen mindegy, de egy ugye top játékosod iránt megnő a kereslet meg az érdeklődés, akkor előbb-utóbb ugye ez realizálódni fog, és te ugye ezt hogyan fogod majd aztán pótolni, vagy hogy hogyan fogsz ugye tovább lépni, hogy te ugyanúgy sikeres maradj. Ez egy nagyon nehéz dolog, egy nagyon nehéz folyamat. Ugye a Ferencváros évek óta, sőt hosszú évek óta a nemzetközi diaszpórában szerepel, ugye kettős, sőt sokszor ugye hármas terhelésnek van kitéve, ugye valami ott van a Magyar Kupa, és ez szerintem elég szépen meg is lépte a Ferencváros, ugye az elmúlt sok-sok évben, De egész egyszerűen azt látni kell, és szerintem ez jót tesz a bajnokságnak, meg a magyar focinak, hogyha a Fradira megérkezik egy olyan klub, amelynek a lehetőségei, tehát ugye a múltja, a történelme, a sportsikerei, a volumenje, a klubot körbevevő diaszpora, az lehetőt teszi azt, vagy arra, hogy igenis ugye a Ferencvárosnak ugye akár rövid középtávon is riválisa legyen. Én még egyszer mondom, padista érzelműként mondom azt, hogy például a Dárdai Palnak nemrég találkoztunk, azt mondtam, hogy igen, már várom, hogy az Újpest is megérkezzen, mert még érdekesebbek lesznek a mérkőzések, még jobban, még több ember tud ehhez ugye odaragasztani, és egész egyszerűen a sport, a profi sport erről szól, hogy mindig legyenek egymással szembeálló felek, ugye legfőképpen ugye a sportpályán, ennek megvan az eszenciája, mi időnkben is így volt, hogy igazából ugye az Újpesten oda-vissza meccs volt ugye a bajnokságnak a leginkább várt ugye két mérkőzése, vagy hogyha a kupába összesorsoltak minket, akkor ugye ez még bővült, de erről szól a történet, egy játékos is ezt várja, ugye ott más a hőfok, úgyhogy ebben a tekintetben most ugye a Győr megérkezett, szerintem nagyon, nagyon, nagyon transzparens és nagyon, nagyon jól működő gépezet a Győré, ugye egy nagyon tehetséges menedzsment irányítja, ugye a kispadról is, ugye Borbély Balázs, aki különben évekig dolgozott a Fradi utánpótlásában, ugye felvidéki volt, ugye válogatott labdarúgóként, tehát neki megvan ugye a játékos múltja, megvan a referencia, játszott külföldön is, tehát nem csak Szlovákiában, és aztán elkezdte ugye alulról az utánpótlástól kezdve építeni a karrierjét, és ugye a kispadon a Litták Zoliék mellett ott van egy-két külföldi szakember is, úgyhogy megvan ugye úgymond az importált tudás is, ugye ami komplexé teszi a szakmai munkát, és ugye a döntések meghozatalát, úgyhogy jól néz ki a Győr, ugye itt a városban, ahol most már 22. éve élek, futball eufória van, nagyon hirtelen megmozgatta ezt az egész győri és győr környéki futballközeget, ugye sok-sok év nihil után. Volt olyan mérkőzés, amikor tudom, pár százan lézengtek ugye a győri stadionban, az Etó Parkban. Úgyhogy ez is azt mutatja, és számomra is egy nagyon örvendetes dolog, hogy nagyon gyorsan el lehet érni összefogott szervezet munkával sikereket Magyarországon. Tehát ez egy nagyon jó tükör a magyar profi labdarúgásnak, hogyha olyan emberek kezdenek el dolgozni egy közös felemelkedésért, akik a saját területeket értik, és közösen szeretnének fejlődni, akkor egy-két év alatt ott tudsz lenni a toppon a semmiből. És hát ugye ez nagyon sok más klubnak nem sikerült hosszú évek alatt, tehát ugye ez elgondolkodtató. Tehát a Ferencváros pedig, ugye a Ferencváros, tehát ugye meg kell küzdeni a minden évben azokkal az elvárásokkal, amelyek külső, illetve ugye a belső érintettektől is jön. Ez a magyar szabály szerintem problémát okozott, hiszen ugye a magyar bajnokikon azok a magyar játékosok, akik mondjuk most Győrbe játszottak, és nem szeretném őket lebecsülni, mert szó sincs ilyesmiről, de ők nem jobbak, mint a velük szembe játszó győri magyar futballisták, sőt, és ugye ha ezt nézzük, akkor mondjuk egy ilyen mérkőzésen, ahol jobb futballisták játszanak ugye a másik csapatban, akkor nem biztos, hogy egyértelműen a Ferencváros az esélyes. Ez egy stratégiai kérdés, amire valószínűleg most már a Ferencváros menedzsmentje föl kell, hogy készüljön, hogy egész egyszerűen olyan fiatalokat kell majd az utánpótlásba odavinni, akik a korosztályaikban meghatározó tehetségek, és jól végig kell őket menedzselni, és erre sokkal nagyobb fókusz kell, meg energiát fektetni, mert hogy egyszerűen a győri utánpótlásból följövő játékosok most bizonyítanak, és ugye a Ferencvárosnál is azért bekerült egy Tótali, a Kislisztes, a Madarász, ugye a Kaján, tehát hogy azért vannak tehetségek, de ezt még intenzívebbé kell tenni, és hogyha ez intenzívebb lesz, akkor előbb-utóbb a Ferencvárosban is olyan fiatalok, meg magyar játékosok fognak majd lehetőséghez jutni, akik nyugodtan ki lehet jelenteni róluk, hogy jobbak, mint a magyar átlag.
Hát igen, csak közben ugye a magyar kupában nincsen magyar szabály, ott Robikin azonnal 10 külföldi tetföldi busz mellett a kezdőbe, aztán persze jöttek utána a csereként magyarok is, de ott sem sikerült rendes játékidőbe a Győr fölé kerekedni. Más kérdés, hogy végül 11-esekkel igen, tehát belegondolni is rossz, hogy most az Ülői úton milyen hangulat lenne, ha a kupából is kiesett volna a Fradi, de nem esett ki, tehát ez most sztornó. Viszont cserébe ez a meccs az bizonyította, hogy a Győr áll a lábán akkor is, hogyha a Fradi mondjuk így teljes fegyverzetben lép fel ellene?
Szerintem a kupameccsen, a grupamában, most szerdán, a szakmai stáb által vélt legerősebb csapat lépett pályára. Most lehet azon vitatkozni, hogy az Ansu Fati meg a Kalinowskinak most helye van-e a csapatban, nem? De fizikailag, vagy Abu Fani, igen, bocsánat, ő ugye... Igen.
Fati is keverem. Jó futballista volt, de Abu Fani.
Igen, ne, nagyon közel vannak egymáshoz is, elnézést, de igen, de a lényeg az, hogy értjük egymást, hogy nagyon, tehát hogy ez a fizikailag mindenképpen szerintem az egyik legerősebb Ferencváros volt, amit pályára lehet küldeni, tehát fizikailag, vagy fizikálisan, bocsánat, tehát hogy szerintem az volt a terv, hogy a hétvégi mérkőzés után valahol, ugye a Fradinak hosszabb a kispadja is, tehát ez nem kérdés, és hogy valahol ledominálják hazai pályán ugye a Győrt, mert ugye a Győr azért mégiscsak készül ugye a hátralévő három mérkőzésre, és Debrecenben nyilván játszanak egy nagyon fontos mérkőzést, de szerintem Borbély Balázs meglépte azt, ami azért megint csak ugye bátorságra val, hogy azért változtatott ugye a megszokott kezdő csapaton, de azért bátran pályára küldte azokat, akik például a hétvégén a Fradi ellen végig küzdötték a mérkőzést. És szerintem a mérkőzés elején lehetett látni, nem csak azért, mert nagyon gyorsan gólt szerzett ugye a Fradi, hanem egész egyszerűen lehetett látni, hogy a Fradi mit szeretne, tehát le szeretné dominálni ugye a Győrt, aztán ugye a vezetés megszerzése után valahol ugye belassult a történet, a Győr magára talált, fizikailag is, mentálisan is, és egész egyszerűen szépen fölkezdte építeni azt a játékot, ami rá olyan jellemző, ugye erősen ugye a szélen a duplázások, gyakorlatilag az átmenetek, a labdaszerzések utáni gyors támadásvezetés, úgyhogy ezt nagyon szép, és erre a Fradi igazán minőségbe annyira nem tudott reagálni, tehát nem volt, mert ugye a Fradiban meg az elképesztő nagy futballkészség, hogy lefocizzuk ugye itt hazai közönség előtt ugye a Győrt, úgyhogy a meccs így átment tényleg egy ilyen kupameccsbe, a második fél idő főleg, aztán a hosszabbítás meg aztán leginkább már, ott már ilyen nagyon szétesett volt a meccs abban a tekintetben, hogy mindenki ugye szívvel ment előre és próbálta a saját az érdekét érvényesíteni, úgyhogy a vége meg hát ugye a büntetők, ami aztán meg megint csak egy lustri már a végén, hogy az idegek, ugye a technika, a fókusz, a koncentráció, az hogyan érvényesül. Úgyhogy ebben a tekintetben én egy jó meccset láttam. Szerintem a Győr helytárt, a Fradi megtett mindent annak érdekében, hogy bejusson a döntőbe. Ez végül sikerült neki. Nagyon érdekes dolog. Én bárkivel szemben ezt fölvállalom, és teljesen mindegy, mit gondolnak az én véleményemről, akik ezt hallják, de például olyan sokan elítélik Gavricsot, mert ugye alá bökött ugye a labdának, hogy panenkázott. Én azt mondom, hogy ez egy fantasztikus mozdulat volt, egy nagyon jó kivitelezett rugás, és hát nem ment be a kapufa miatt.
Hát ez Zidán megcsinálta egy VB döntőben, az is kapufa lett, csak onnan bement.
Hát igen, meg a Totti is megcsinálta, meg megcsinálta a Gavrics is, és ha berúgja, akkor megy tovább ugye a büntetőpárbaj. Így viszont ugye a Ferencváros jutott be a döntőbe, és szerintem egy jó döntő lesz, mert az a legesszeg újfent ugye a Győr mellett üdeszínfoltja ugye a magyar bajnokságnak a dinamikus, kreatív, támadó szellemű, sok mozgásos futballjával. Úgyhogy hogy nálam nincs különbség, különösebben ugye egy panenka és kapufa kimaradt, vagy egy mondjuk rosszul vagy gyáván rugott kapus kezébe rugott büntető között, mert egyik sem ment be, mind a kettő kimaradt. Tehát én azt gondolom, hogy aki megmeri csinálni ilyen helyzetben azt, hogy alárúg, az bátor, és az lehet, hogy majd egy következő mérkőzésen ugyanennek a bátorságnak köszönhetően egy olyan megoldást választ, ami viszont majd a meccset fogja eldönteni. Úgyhogy én ezt így látom, voltak ebben vitáim egy barátaimmal, meg futballkedvelő szurkolókkal, de én ezt lehet, hogy sajátosan látom, és én ezt tartom is, hogy egy Gavrics egy nagyon szép technikai megoldást választott, és az már nem a DNS-en múlt, hanem inkább a szerencsén.
Ugye Zalaegerszegen is játszottál, hogy ha már Fradi Zalaegerszeg kupa döntő lesz, a bajnok Zalaegerszegben bementél, és lettél ott meghatározó játékos. ilyen szemmel nézve is mit vársz magától a kupadöntőtől? Mert az ugye egy meccs, ott bármi lehet. Nyilván az Alegerszeg annak szurkol, hogy a Fradi legyen a bajnok, mert akkor a kupadöntőtől teljesen függetlenül nemzetközi kupainduló, mert ugye ilyen szemmel is kell nézni a dolgokat. De mi lesz ezen a május 9-i Puskás Arénás Fradi Zete kupadöntőn? Már azon túl, hogy remélhetőleg legalább 40-50 ezer néző, mert azt szeretne mindenki.
Nagyon kedves vagy, és hízelgőre emlézve, hogy azt mondtad, hogy ugye a akkori bajnok csapathoz igazoltak le, hogy még tovább erősítsem azt a kiváló csapatot. Szerintem ez valóban így volt, de nekem ez nem sikerült. Úgyhogy, de ez olyan régen volt, hogy az ember már túl is lépett rajta. Úgyhogy a Zalaegerszeg-Honvéd meccs is egy igazi kupa meccs volt, amiben nagyon nagy fordulatok voltak, és jó volt látni, hogy ezt a nagymúltó budapesti egyesületet ugye a másodosztályból most már ugye gyakorlatilag ugye a Vasas mellett újra visszajött a megérdemelt helyére, hogy mennyire jó meccset tudtak játszani a zalaegerszegiekkel, és a Zalaegerszeg hogyan tudott gyakorlatilag már egy vesztes helyzetből visszajönni és egyenlíteni, és egy csodálatos góllal, ami egy nagyon hihetetlen szép technikai megoldás volt. Úgyhogy ilyenkor az ember persze sajnálja Honvédot, mert másosztályú csapatként sok-sok saját nevelésű fiatal, meg magyar játékosokkal, ugye ők is megérdemelték volna, hogy a döntőbe jussanak, de a Zalaegerszeg meg nem kevésbé. Úgyhogy az, hogy az Zalaegerszeg annak szurkol, hogy a Fradi bajnok legyen, azt mindenki érti, hogy miért. Biztos lesz egy fantasztikus döntő, sok-sok fradistával és Zalaegerszegen, ráadásul...
Egyébként a bajnokságban is lesz még egy Fradi Zete az utolsó fordulóban. Amúgy...
Ami nem lesz könnyű, mert ugye a Zalaegerszeg, mondom, az átmenetekben, meg gyakorlatilag ugye a bátorsága megvan ahhoz, hogy futballozni és a saját játékát játsza. Úgyhogy a Fradinak nem lesz könnyű sorsolása, de a Puskás Arénában a döntő nagyon sok ember lesz, nagyon sok fradista, nagyon sok zalaegerszegi, ráadásul a Fradi szurkolók talán egy szurkolói csapattal szemben tudják azt mondani, hogy nagyon baráti a kapcsolat, azt az nem más, mint ugye a Zalaegerszeg. Úgyhogy a Fradi Zalaegerszeg oda-vissza az egy tényleg egy nagyon jól együttműködő kapcsolat ugye a szurkolók között is. Úgyhogy biztos, hogy meg lesz a harmónia, és egy jó döntő lesz. A Fradinak nagyon nehéz sorsolása van, hiszen ugye játszik a Paksal, játszik idegenben az Újpesttől, ami egy presztízs mérkőzés, nem csak a Fradinak, az Újpestnek, a Dárdai Paliékat ismerve, a Szélesi Zolit biztos, fogják spanolni ugye az Újpestet, meg hát ugye az újpesti játékosoknak is hát ki ellen bizonyítsák azt, hogy végül is odavalók, úgymond az elmúlt évek viszontagságai után, hanem a Fradi ellen, úgyhogy a Fradinak biztos, hogy nem lesz könnyű feladata, de hát a Ferencváros az meg azért Ferencváros, mert egyszerűen aki a Fradiba játszik, annak hozzá kell szoknia, meg hozzá van szokva, hogy gyakorlatilag minden héten meg kell mérettetnie, minden héten ellenük mindenki felszívja magát, teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél. Ez a három meccs a Fradinak nagyon nehéz lesz. A Győrnek talán ebben a tekintetben ez a debreceni mérkőzés lesz talán egy picit, hogy is mondjam, vízválasztóbb, tehát hogyha ezt képesek hozni idegenben, akkor már nagyon nehéz lesz őket megállítani, de nekik sincs könnyű mérkőzésük, ugye azután sem, tehát ez egy nagyon kiélezett bajnoki finish, én is nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy aztán a végén ki fog nyerni, de ha lehet azt mondani, akkor ugye a magyar bajnokság ebben a tekintetben lépett előre, hiszen több olyan csapat úgymond megjelent a palettán, akik jó focit játszanak, akik gyakorlatilag ugye a Ferencváros mellé föl tudtak zárkózni, mondjuk, hogyha még lenne sokkal több meccs, akkor valószínűleg az Zalaegerszeg még közelebb tudna jönni a két élcsapathoz. A Puskás Akadémia az úgy tűnik kifulladt az elmúlt évek felemelkedése után, a Paks előtt meg le a kalappal, de nyilvánvaló, hogy nekik sem tett jót, vagy főleg nekik ugye ez a magyar szabály, hiszen addig ugye a tehetséges vagy jó magyar játékosoknak Paks volt az a közeg, ahol gyakorlatilag tudtak bizonyítani és lehetőséget kapni. Most ugye azért ez már sokkal szélesebb spektrumban kitolódott, de azért a Paks tartja magát, úgyhogy Bognár Gyuri, azért ő a Bognár Gyuri.
Vince Otto, nagyon szépen köszönjük, hát hasonló izgalommal várjuk, hogy mi lesz a hátralévő három fordulóban. Mindjárt ezen a hétvégén, mert ne feledjük, hogy vasárnap rendeznek egy Ferencváros Paks mérkőzést 17 órakor, és aztán 19.30-tól egy Debrecen Győrt. Ezután a két meccs után már sokkal okosabbak leszünk, aztán majd jön a kupadöntő, meg még két forduló a bajnokságból. 3 pont pillanatnyilag a Győr előnye, de a Ferencváros pontazonosságnál, mert csak úgy pont, tud pontazonosság lenni, több győzelmével előbbre járna. Vince Ottónak nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk rád.
Köszönöm a megtisztelő kérdést, köszönöm, minden jót nektek, sziasztok!
Szia!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Aranyérmes Betlehem Dávid az ibizai nyílt vízi úszó világkupán. Újabb miniszterjelöltek nevét hozták nyilvánosságra. Folytatódik a napos, enyhe idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Megnyerte a 10 kilométeres versenyt a nyílt víziúszók világkupa sorozatának ibizai állomásán Betlehem Dávid, és ezzel kijutott a nyári Európa-bajnokságra. A párizsi EB-n induló magyar csapatban Rasovszky Kristóf már védett volt. Az olimpiai bajnok végül 8.-ként csapott célba Ibizán. Egy magyar hely volt még kiadó a kontinens viadalra, ezt Kovács Serecs Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen végzett. Elődöntőbe jutott Muszukajev Iszmail a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjában a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Az orosz származású magyar válogatott versenyző a negyeddöntőben technikai tussal verte a török Remzi Temurt. 65 kg-ban a magyar színekben versenyző Halidov Gamzat Gadzsi a legjobb 8 között, 97 kg-ban Végrihárt pedig már az első körben kikapott. Mindketten a vígaszágban bízhatnak. Törökország kormányának pénteki bejelentése szerint az isztambuli versenypálya jövőre visszakerül a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnokság helyszínei közé, és a következő 5 évben rendezhet majd futamot. Az F1 vezetése és a Nemzetközi Automobil Szövetség néhány órával később hivatalos közleményében erősítette meg a török kormány bejelentését. A Kazincbarcika MTK mérkőzéssel kezdődik ma a labdarúgó NB1 31. fordulója. A 20 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb miniszterjelölt nevét hozták nyilvánosságra. Lannert Judit lesz a Tisza kormány gyermek- és oktatásügyi minisztere. Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából doktori fokozattal rendelkezik. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással. Az Országos Közoktatási Intézet tudományos főigazgató helyettese. A hazai oktatási egyenlőtlenségnek, az iskola rendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. A leendő miniszterelnök délelőtt bejelentette, hogy Vitézi Dávidot kérte föl közlekedési és beruházási miniszternek, a Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig Kátai Németh Vilmos vezeti majd. Nyilvános lesz a mentők kiérkezési ideje. Erről a leendő egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán, ahol a Népszava egyik cikkére reagált, amelyben a mentő dolgozók szövetsége azt állítja, akár a legsúlyosabb esetek is torlódhatnak. Hegedűs Zsolt szerint ez az eset is bizonyítja, milyen állapotban van ma a mentőszolgálat. Kampányt indít a malária visszaszorítása érdekében az Egészségügyi Világszervezet. A betegség holnapi világnapjához kapcsolódva a WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy napjainkban egyre több új megoldás, köztük modern vakcinák és kezelési módok állnak rendelkezésre, amelyekkel legyőzhető a kór. A szervezet honlapja szerint 2024-ben 37 ország jelentett 1000-nél kevesebb megbetegedést, 47 országot nyilváníthattak maláriamentesnek, ugyanakkor 610 ezeren haltak meg a betegség miatt, ami enyhe emelkedést jelent a korábbi évhez képest. Újra nyitották a Makói Múzeum szabadtéri néprajzi gyűjteményét. A kis építmények felújítása még tavaly kezdődött, és nemrég fejeződött be. A munkálatokat önkormányzati forrásból finanszírozták. A látogatók a múzeum épület mögött a térség jellemző épületeit lehet megnézni. A megnyitó alkalmával egy felújított, szánattalpas gabonakakast is bemutattak. Több díjat is nyert a Mommy Blue című magyar film a pekingi nemzetközi filmfesztiválon. Mayer Bernadett első moziát, a legjobb film, Fűr Anikót a legjobb színésznő, Vilmányi Benettet pedig a legjobb színész díjával ismerte el a szakmai zsűri. A rendező személyes történetéből létrejött alkotás egy látását fokozatosan elvesztő nő és apává váló fia kapcsolatát mutatja be. A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában készült Mommy Blue ősszel érkezik a hazai mozikba.
Közlekedés.
Az M0-as autóút keleti szektorán, Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon több autó ütközött össze. A 32-es kilométernél torlódás alakult ki már 2-3 kilométeren. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Mindenütt süt a nap, csak északkeleten és a Tiszántúlon felhős az ég. Eső nem lesz, sokfelé megélénkül a főváros környékén, illetve az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 6-14 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Mikrofonnál továbbra is Elpap István, kézilabdával folytatjuk, hiszen a hétvégén a Ferencváros és a Győr is lejátsza a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágóját. Kell mondani, a tét a budapesti négyes döntőbe jutás. Jó András összeállítása következik.
A női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőinek első mérkőzései után felemás képet mutat a két magyar csapat helyzete. Az FTC teljesen nyitott párharcban van, míg a Győr komoly előnyt épített fel idegenben. Az FTC Rijekaago Hungária hazai pályán fogadta a Metz együttesét, és végig rendkívül kiegyenlített, magas színvonalú mérkőzés játszott. A találkozó elején inkább a franciák diktálták a tempót, és a szünetre minimális előnyt is ki tudtak alakítani. A második félidőben azonban a Ferencváros feljavult, többször is átvette a vezetést, de nem tudta leszakítani ellenfelét. A hajrában ismét kiélezett lett a küzdelem, végül 31-31-es döntetlenen zárult az összecsapás. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a visszavágón Franciaországban dől el minden, egyik csapat sem szerzett kézzelfogható előnyt, így gyakorlatilag egy meccses párharccá vált a továbbjutás kérdése.
A 2023-as döntős Ferencváros régóta várt visszatérése hajt az EHF Final Four-ban, miután egymás követő két negyeddöntős búcsú szenvedett el, míg a Metz a sorozatban harmadszor szeretné bejutni a legjobb négy közé. Elkezdődött már a mérkőzés, fél perc már eltelt a találkozóba, és a Metz kezdte meg a mérkőzést, Axtérle a szélre, Grani és Laura Glozer már is egy védésre mutatkozik be, róla is majd fogunk beszélni, de nem volt elég időm azért felvezetni innen a helyszínre, egy biztos az, hogy az Érd Aréna az csordultig, tehát elképesztő hangulat, majd a bemelegítést és szenzációs hangulatot teremtettek a hazai szurkolók, és hát így kell elkezdeni a mérkőzést egy Laura Glozer védéssel, a Ferencvárosnál pedig, ami a kezdő hatost illeti, Márton Gréta szélen, Emily Fogel a balátlő pozícióval, ami nagyon-nagyon jó hír, hiszen ő felépült a sérüléséből, Simon Petra irányít, jobb átlő pozícióban Kluiber, a jobb széle Málenstein, még bent beállóban Ingszel, aki most megkapja a labdát pontatlanul, de még Málenstein meg tudta menteni, de már kipattan sajnos róla a labda, úgyhogy egyik oldal sincs még gól, akkor amikor 1-15 telik el a mérkőzésből. Emery Fogel bal oldal próbálja meg összerántani a falat, le a szélre, Malenstein, és belövi. Malenstein első próbálkozása, első gól, Ferencváros harmadik találata a 9. percben, zárkózik a Fradi, zárul az óló. Továbbra is a Metz ugyan vezet 4-3-ra, de még van 40 másodperc Sara Bukti kiállításából. A 18. percben azért támad a Ferencváros, hogy először vezessen a mérkőzésen az állás, 8-8. Nemrégiben Malenstein, aztán Emery Fogel és egyenlített. Kluber végében, ott a pergetés, ott a gól! Vezet a Ferencváros, júj, most aztán tényleg van lélektan, most erre rá kell ülni, ezen a vonaton kell végigrobogni, Majlád már lassan közeléd, lehet, hogy időt is akar kérni, egy biztos, hogy újra itt van a pályán Vámos Petra, a Metz játékosa, hogy ő kapott nemrégiben 2 perces kiállítás, és Zádi is fent van, Grandvu irányít most. Tolja Valentini befutott a szérről, ott gyűrik ott ketten, Bukti, Cvic, ez kemény párharc. Grandvula a széle, Valentini egy a figura volt, és áj, nem tudja kivédeni Glozer, sajnos Chloé Valentini pedig belövi. 9-9 az állás, első gólja Chloé Valentininek. Nincsenek jó híreim, a 21. perc közepén járunk, és a Metz 11-9-re vezetne a Ferencváros ellen, mert hogy egy 38-as után most még egy 38-as kapott 2 perces kiállítást a mérkőzésen. A sokat emlegetett Simon Petra, hát csak sikerült kiharcolni a Metznek, hogy kiállítassák Simon Petrát, ki is állították, egyébként most már le is járt a kiállítása, majd aztán hát nagyon sárfálkodott a lehetőséggel, az előnnyel a Metz, és gyorsan ráverte 2 gólt a Ferencvárosra, úgyhogy itt tartunk most, 11-9-re vezet a Metz a Ferencváros ellen. A 28. percben elveszik a Metzről a labdát, és a Ferencváros támadhat, Emery Fogel pedig elpasszolja, bár én úgy ezen faltal érkezett ez a rossz passz. Vályokkal túloldott, már rohamoz Buktinak a labda, és Bödemíró Blank, aki fogja, üres a kapu, Bunzen nincs bent, most fut vissza Simon Petra vinné végig, nincs társ, most jön Emery Fogel. Góra kéne váltani ezt a lehetőséget, Simon Petra talpról ellövi, kapufára kijön Márton Gréta, jajajó! Ott a gól a hosszú alsóval, a Ferencváros 13. gólja, közelít újra a zöldfér együttes, a 29. perc is lassan megkezdődik a mérkőzésen, Ferencváros, Metz 13-15. Vámos előtt Ingstad. Eléggé macerás ez a szabaddobás elvégzése, passzívan már Grandvu talpról, kapufa fölé megy, vége. Hát az első félidő, örülnek a ferencvárosi lányok, sikerült ezt kivédekezni. Az állás, tehát 30 perc játékot követően Ferencváros Metz 14-15. Miközben kettős emberelőimet támad a Ferencváros. Azt gondolta Jesper Jensen, hogy akkor támadjunk üres kapuval. Bödebíró Blankát lehozta. Gyuri, kommentáljuk ezt, légy szíves, mert hogy közben ez a támadás az elhalt. Munzen pedig fogta és üres kapura bedobta. Első olyan mérkőzésre az állás 22-22, ez egészen fatális hibának gondolom. Hát megint eladjuk a labdát. Grandvu, Zádi, Grandvu végigviszi. És Bödebíró Blanka véd, Vajoká! Ezt is kivédi Bödebíró! Jézusom! Bödebíró Blanka! Sterbik Árpádok meghazudtul a mozdulattal, bontott az egyik lábával, aztán föl a másik, majd aztán egy újabb zicservédés. 24. percben a Ferencváros Metz mérkőzés állása 26-28, nemrégiben Simon Petra lőtte el a labdát talpról, Grandvu kezén megpattant és így ment be a hosszú fölsőbe. Ez volt tehát a 26. gól, és én annyira szívesen örülnék az Albekanna féle góloknak, mert az 5. lőtte nemrégiben, de nem tudok, hiszen azért a Ferencváros a magyar csapat mégis, csak közben Emery Fogel az, aki gólt szerez, neki is az 5. nagyon sok 5 gólosunk van a mai mérkőzésen, és újra közte egy. És akkor nézzük a Metz támadását, lassan belépünk a mérkőzés utolsó 1 percébe, a Metz 2 gólos előnyért támad, Bukti, Albekanna, Grandvu, Vámos végig viszi, és nem 7 méteres, bravo, így van, Ingstad nagyon jól védekezett vele szemben, és Vámos pedig okkal lehet ideges, hiszen 7 méteresre számított. Megkérdezte most gyorsan Ingstad, hogy hány passz van még, 2 van még, ki kéne védekezni. Bukti a labdával, Vámos, azt lőni kell most, mert Albeknek, elveszi tőlük a labdát, így van, menni kell, nem mondja oda Albekanna a labdát, Rámbor kiveszi a kezéből. 40 másodperc, Simon nem tudja bejátszani Ingstadnak, most kéne egy picit hideg fejjel tényleg gondolkodni, felnézni az órára, és látni azt, hogy van még hátra 1/2 perc a mérkőzésből. Emery Fogel jobb oldalra Trambornak, Simon Jó lenne úgy indulni meccsbe, hogy 0-0, értse mindenki úgy, hogy nem dőlt még el semmi. Trámborg, Simon. Ez most már passzív lesz. Ó, a legjobb időbe kérte ki Eszperi ezzel az időt, én úgy gondolom. 15 másodperc még Simon Petra labdával. Trámborg, érkezik a szélről Málesztein. Emily Fogel. Végigviszi, ellövi. Gól! Emily Fogel, figyeljünk most hát, 5 másodperc. Zádi, talpról, Bödebíró megfogja, Vajoka beugrik. Kapusé, jó, bement a labda a kapuba, de már belefújtak a játékvezetők Vajoka ellen, ítéltek. Úristen, micsoda mérkőzés volt ez. Ferencváros, Metz 31-31.
Ezzel szemben a győri Odiató KC jóval kedvezőbb helyzetből várhatja a folytatást. A győriek Dániában az Odense otthonában léptek pályára, és már az első félidőben stabil alapot teremtettek a sikerhez. Fegyelmezett védekezéssel és hatékony támadójátékkal fokozatosan növelték a különbséget, és a mérkőzés nagy részében kontroll alatt tartották az eseményeket. A második játékrészben sem engedték ki a kezükből az irányítást, így végül több gólos, magabiztos győzelmet arattak idegenben.
Jön a tavalyi BL döntő visszavágója, Odense Győr, a női kézlabda bajnokok ligája negyed döntőjében.
Itt egy gyors gólváltást követően Odense Győr 2-1-3 és fél perc telt el a találkozóból. A Győr még 40 másodpercig emberhátrányban játszik, hiszen, ahogyan azt említettük, az iménti 7 méteres előtt Lagerqvist volt szabálytalan az egyik Odense játékossal szemben, úgyhogy most üres kapuval támad a Győr az egyenlítésért. 3 perc és 44 másodperc telt el, egy jó cselt, követően egy szép lövés, és ez most egy extra találat. Nagyon nehéz szögből Van Wettering volt az, aki, sőt, Hausier volt az, aki eredményes tudott lenni. Első találata volt, 4 perc telik el a mérkőzésből, Odense Győr 2-2.
Tehát közben az időkérés, az Odense támad, Rusfert Dejlánál van jobb átlőben a labda, aztán passzolja tovább, megint lekerül a bal szélre, Halilcevic beugrik, és egy újabb Szemerei Zsófia védés. Ugye azt szokták mondani, ha egy bolt beindul egymás után a bal szélről, megvan a második bravúrja Szemerei Zsófinak. Közben pedig már fut az Eto, Dülfer megkapja beállóban, befordul és kilövi a kapunak a bal felső sarkát, úgyhogy hosszú idő után megint döntetlen van a táblán. Dülfer első lövéséből megvan az első gólja. Odense, Győr, 10-10, akkor, amikor belépünk az első félidő utolsó 10 percébe.
15-15 az állás, tehát 18 másodperc alatt még az első játék részből nincsen tehát olyan sok ideje a Győrnek, hogy megszerezze ezt a vezető találatot. Viszont egy szép betörést követően érkezik a gól. Stanko az, aki eredményes. 5 másodperc még az első félidőben, nem sikerül gyorsan elkezdeni a középkezdést, és akkor lepörög az óra. 1 másodperc még Szemereinek, ezt még azért beírjuk védésnek, és vezet a félidőben a Győr 16-15-re. Győri kiállításról tudunk beszámolni, Breisztől az, aki elhagyja a játékteret, de az eredmény, az állás az mindenképpen biztató, 23-18-ra vezet a Győr az Odense otthonában. A fél időben mindössze egy gól volt a különbség a két együttes között, akkor 16-15-re vezetett a Rába Parti együttes. Most a második játék részben viszont meg tudta növelni ezt a különbséget a két csapat között, és 5 gól jelenleg a differencia az Odense és a Győr között a magyar együttes javára. A 41. percben járunk. A kiállítást követően egyébként is ember előnyben támadhatna az Odense, de még kapusát is lehozta az együttes, úgyhogy 7-5-ben támad és megszerzi a 19. gólját. A bal oldalról a csereként beszálló Grundvig eredményes, és ezzel szépít az Odense 4 gól közte, megint vezet a Győr továbbra is 23-19-re a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntős párharcának első mérkőzésén. Hátra van még a találkozóból 19 perc. 30-25-re vezet a magyar együttes Dániában, 8 perc van még hátra a találkozóból. Ez a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának első mérkőzése, úgyhogy itt még csak előnyt szerezhet egyik vagy másik csapat, de hát az egyik csapat az legyen a Győr, és a másik is legyen a Győr, hiszen ne legyen az Odensének előnye semmiképpen ezt a mérkőzést követően. Ez eddig nagyon jól néz ki, hiszen az 53. percre érve továbbra is vezet a Győr, tehát 5 találata, most egy bejátszás, amelyet követően Csapcset szabálytalan, de még nem védekezett belül az Odense beállója, valamint hármas védője, attól függ, hogy éppen támadás vagy védekezés az akció. Hausier jól verné meg Csapcsetet, de megint csak jól védekezik vele szemben az Odense játékosa, és eltelik már több mint 40 másodperc ebből a támadásból is. Na most jöhet egy lövés talpról, és a jobb kapufát találja el. Jörgensen nem születik újabb győri találat az 53. perc végén, tehát Odense Győr 25-30.
Vége van bizony ebben a pillanatban, pedig Hausherr átverte vele szemben a védekező játékost, bal kézzel kifele ugrott, és szépen kilőtte balról a kapunak a jobb alsó sarkát, úgyhogy csak úgy, mint a mérkőzésen többször, most is egy Dioni Hausherr góllal növekszik az Eto előnye, összesítésben pedig 8-as győzelemmel utazik haza majd Győrbe az Eto, de hogy mi is történt a mérkőzésen, a mérkőzés krónikáját Olasz Gergőtől hallják.
Magabiztos előnnyel várhatja majd a visszavágót a Győr csapata a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. Odense, Győr Audieto KC 36-28, pontosabban 28-36, hiszen a Győr nyerte meg a találkozót. Jobban indult az Odensének az összecsapás, az első találatot is a hazai dán együttes szerezte meg, sőt egészen a 21. percig vezetett is a dán csapat. Akkor 13-12-nél először szerezte meg a vezetést a Győr, és a félidőben is maradt ez az egygólos győri előny, 16-15-ös állással vonultak a félidőbe. Félidőben az öltözőbe a csapatok. Aztán a második játékrészben tovább nyílt az olló a két együttes között. 22-17-nél először vezetett 5 találattal a Győr. Aztán igaz, feljött az Odense. 24-22-re megint csupán 2 volt a különbség a két együttes között. Aztán megint jött egy jobb győri periódus. Ismét vezetést szerzett a Győr, és 28-22-nél már 6 is volt a két együttes között. 4 üres kapus gólt szerzett a Győr ekkor, hiszen erőltette a 7-6 elleni játékot üres kapuval az Odense csapata. Rájött ekkor a vezetőedző az Odense csapatánál, Jakob Westergaard, hogy ez nem működik, és akkor váltott a csapata, megint felzárkózott az Odense 30-27-re, de a végén ismételten a Győr értékesítette a papírformát, és először a mérkőzés utolsó másodperceiben 8-ra nőtt a különbség a két együttes között. Ez pedig azt jelentette, hogy a Győr idegenben 36-28-ra legyőzte az Odense csapatát.
Összességében tehát még az FTC egy teljesen nyílt, kiélezett visszavágóra készülhet meccben, addig a Győr jelentős előnyt szerzett, és reális esélye van arra, hogy hazai pályán bebiztosítsa a helyét a négyes döntőben. A Sportreggelben Németh Kornél és Marosán György állandó csütörtöki vendége a korábbi olimpiai ezüstérmes magyar válogatott kézilabda kapus. A 8-szoros magyar bajnok Pálinger Katalin nem csak a két magyar, hanem a Bukarest, Esbjerg, valamint a Brest Bistrica mérkőzésről is beszélt.
Nagy baj, hogy a Metz nem tud idén Final Four-t játszani, mert lemaradnak róla egyébként a két magyar játékos szempontjából, de lesz legalább két magyar csapat. Kicsit viccesen mondom most, vagy a vágyaimat mondom inkább. Mit gondolsz egyébként a Fradi esélyeiről? Borzasztó, betyárkemény visszavágó vár a Fradira. Ellenben a Győr meg ugye annyira magabiztos előnyt alakított ki, és olyan furcsa, hogy a legnagyobb természetességnek veszük, hogy a tavalyi döntős ellen már az első meccsen idegenben eldöntötte az Eto a továbbjutást.
De a Ferencvárosnak is sétagarop lesz, hát hiszen nem kell héttel nyerni, most mint három évvel ezelőtt, elég csak egyen.
Igen. Na, Kati, akkor nézzük a két BL csapatot. Választ valamelyik zöld-fehéret a kettőből, az egyiket első körből.
Ferencváros esetében azt gondolom, hogy tudtuk, hogy ez kétkörös történet lesz, és bármi lett volna az első meccsen az eredmény, nyilván, hogyha 8 góllal nyernek itthon, akkor lehet, hogy nyugodtabban utazhatnának, de még egy 3-4 gólos győzelemnél is azt mondtam volna, hogy na ez nem dőlt el, és egy kőkemény mérkőzés lesz. Akkor is azt mondanám, hogy ha a Metz nyert volna Ferencváros, ez is benne volt ebben a mérkőzésben, hogy a Metz ezt a meccset megnyeri 2-3 góllal. De biztos voltam benne, hogy ez a második mérkőzésen fog eldőlni, és bármi történt. Tehát tényleg itt is kérdés, hogy a Ferencvárosban ki az, aki már rendelkezésére áll majd a csapatnak, ki tud játszani. Nem tudom, hogy állnak a sérültek. Nagyon sok minden kérdés.
Nem állnak jól. Úgy tudom, hogy Dária Mitrieva ebben a szezonban már nem lesz. Kanor nagyon nagy kérdés, hogy ő egyáltalán lesz, nem lesz, de inkább ő is sem. Úgyhogy olyan sok mindenki nem nagyon tud visszatérni az első meccshez képest.
Igen, ennek ellenére nem érzem egyébként én gyengébbnek ezt a keretet, tehát hogy nem mondhatnám, hogy ezzel a kerettel ez a Ferencváros ne tudná legyőzni ezt a meccet, vagy hogy erősebb lenne a mecc kerete, hiszen azért ott is vannak kismamák, hiányzók. Úgyhogy egy nagyon kiélezett, és azt gondolom tényleg egy igazi csúcsrangadó lesz. Bármi lehet. Tehát itt a Metz sem mutatta a legerősebb oldalát szerintem, tehát neki is vannak még tartalékai, és hát a Ferencváros is rengeteget hibázott, úgyhogy Úgyhogy nagy kérdés az, hogy ki milyen formát mutat, és hát a kapusok teljesítmény, azt meg láttuk, hogy periódus, tehát a meccsen belül is periódusonként mennyire befolyásolja az eredményt, úgyhogy és megint nagy kapus pár harcra is számítok.
Eto esetében az formalitás a visszavágó, ugye? Azt, hogy így mondom, az igen, nem akarom lebecsülni az Odenzét.
Ez így van. Én azért erre számítottam, talán múlt héten mondtam is, hogy azért ez magabiztos győzelem is benne van az Eto esetében. Nagyon egységes a csapat. Azért itt a sérültek, hogy visszatértek. Nagyon-nagyon hosszú a kispad, tehát rengeteg játékos vár bevetésre, olyan játékosok, akik nagy csatákat megéltek, tehát rutinosak, ilyen szintű hőfokú mérkőzésen is be lehet őket bátran küldeni, és ezt remekül használta, azt gondolom, Per Johansson. Látszott, hogy azért az Odense kevesen vannak, nagyon sokat kell vállalni azoknak a játékosoknak, akik egész évben húzták a szekeret, úgyhogy egy picit úgy érzem, hogy kispukkadtak, elfáradtak, tehát egy igazi magabiztos győzelem volt, és hát nyilván itthon is ezt várjuk.
Meg Kati, a másik két párharcra mersz tippelni, ugye az Esbjerg mindösszesen egyetlen gólocskás előnyen utazik keleti szomszédunk fővárosába, nem jó Isten se tudja megjósolni, hogy mi lesz velük, ellenben a Brest picivel magabiztosabbnak tűnő helyzetben a Besterc ellen, akik viszont akár idegenben is tudnak kiszámíthatatlanok lenni.
Igen, átérant azért a Brest győzelmére számítok, illetve további jutására. A másik párharc az valóban hasonló lesz, mint a Metz Ferencváros, tehát azt gondolom, hogy ez két óriási hőfokú, nagyon nagy csata lesz. Azért az Esbjergben is bármennyire is azt mondom, hogy oroszlán ballangba utaznak, és hát azért ismerjük, hogy milyen körülmények között fognak játszani, és biztos, hogy fantasztikus hangulat lesz, de ezeket a játékosokat, ezt szerintem motiválja és feldobja, tehát azért egy leszett, és Nora Mörk szerintem nem fog megijedni semmilyen hangulattól. Úgyhogy ott is egy nagyon kemény csatára számítok, és hát nagyon magas színvonalú kézilabdára, ami szintén fontos. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a legjobb négy csapat játszom majd Budapesten.
Női bajnokok ligája negyeddöntős visszavágó mérkőzések tehát szombaton 16 órától Győri Eto, Odense, valamint 18 órától Metz, Ferencváros, élőben itt a Nemzeti Sportrádióban.
Jó András összeállítását hallhatták, mindjárt jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Éjszakán míg futok el, ha maradsz, nem érdekel. Érzelemmentes a kávém, eszűr csodám a békávén. Elmozsoltál egy könnyet, távolról nézni ez sokkal-sokkal könnyebb. Korlátod felelősségű kapcsolatba lépek, sok nymfa lett miattam balra húzott lélek. Korlátod felelősségű kapcsolatban élek, ha tűröm és tűröm, nem es be a lélek. Bármire nézek, csak tömeget látok, idegen hátak. Tudom, neked az ilyenek barátok, biztos téged várnak. Érzelemmentes a kávém, elszürcsölöm a békávén. Elmorzsoltál egy könnyet, távolról nézni ez sokkal-sokkal könnyebb. Korlátod felelősségű kapcsolatban lépek, sok nymfa lett miattam balra húzott lépek. Kapcsolatban léptek,
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, a Nemzeti Sport két főmunkatársát, Kovács Erikát és Turi Gábort, aki egyben adásunk társszerkesztője is, és egy nagy duplázót, Gergelics Józsefet, az MT sportszerkesztőjét, aki tegnap is itt volt velünk. Nyilván tegnap is szóba került, de ez minden nap szóba kerül, hogy folytatódik a labdarúgó NB1, három forduló van hátra, 9 pont szerezhető még, vagy már csak 9 pont szerezhető, inkább közelítsük innen, és 3 pont a Győr előnye, ugye annak köszönhetően, hogy megverték az előző hétvégén az aranycsatában a Ferencvárost. Ez a 3 pont, ez ugye pont 3 pont, mert a Fradinak egyel több győzelme, mindenképpen egyel több győzelme lesz, ha véletlenül pont azonosság lesz. És hát abban viszonylag konszenzus van, hogy ez a Debrecen-Győr, ez egy rendkívül fontos meccs, mert a Győrnek reálisan itt lehet a legtöbb problémája a hátralévő 3 meccsből.
Igen, egyébként a...
Hiszen a Debrecennek tétje van a meccsnek, mert ott még a bajnoki
dobogója megy.
Ezt akartam mondani, hogy mondd el, hogy mást mondd el, amit tegnap mondod.
Tegnap egyébként a kupa meccseket elemeztük, nem mentünk bele annyira a bajnokságban, sőt nem beszéltünk a hétvégi mérkőzésekről, úgyhogy erről nem ejtettem még szót tegnap. De most fogok. Én azt gondolom, hogy itt végérvényesen eldőlhet a bajnoki cím. Ha itt a Győr...
Hát nem... főleg, ha a Fradi nem veri meg a Paksot.
Akár egyébként ez is benne van, bár én egyébként szerintem a Fradi nem fog 9 pontot szerezni, de én nem ide jósolom neki a pontvesztését. De most éppen ezért erről még ne is beszéljünk, hanem arról beszéljünk, hogy ha itt a Győr ezt a mérkőzést megnyeri, vagy döntetlent játszik, én szerintem akkor nagyjából 95%-ra fölugrik az esélye a bajnoki címre, mert a hátralévő két fordulóban két olyan csapattal fog találkozni, amelynek semmilyen tétje nincs a hátralévő meccseinek.
Hát a Diós Győrnek már játékosa se nagyon.
Hát egyrészt, meg nyilván a Diós Győr az minden szempontból nagyon mélyen van mentálisan, tehát ezzel probléma van, új vezetőedző, ők már a másodosztályra készülnek, a utolsó forduló pedig Kisvárda, hát azért ott is tudjuk, hogy a Révész Attila miként beszélt a játékosairól, amit én teljesen megértek az ő részéről, annyit hozzátéve, hogy szerintem az egy elég természetes pszichológiai helyzet, hogy amikor egy olyan légüres térben van egy csapat, ott egyszerűen nem, tehát nem úgy fog belemenni a játékos, mintha az életért küzdene, és ezt szerintem el kell fogadni.
Hát 7 ilyen csapat van a 12-ből, amelyeknek tök mindegy, hogy mit történik a hátralévő három fordulóban.
És itt majd talán szót ejtünk arról, hogy a Fradinak lesz egy Újpest elleni mérkőzése. Na ott érzek más motivációs különbséget, annak ellenére, hogy az Újpest légüres térbe van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt óriási lépést tett a Győr múlt héten, azzal, hogy legyőzte a Fradit, és itt viszont bebiztosíthatja, mert ez az utolsó nehéz meccse. És hogyha szót kell ejtenem a Fradiról, bár a Paks sokszor mumus a Ferencvárosnak, én most itt azt gondolom, hogy a Paks tavasszal nincs olyan állapotban, hogy ezt a mumus szerepet tovább vigye. Itt engem meglepne az, hogyha a Ferencváros pontot hullajtana a Paks ellen. Inkább engem a Győr érdekel, hogy mit kezd azzal a Debrecennel, amelyik a dobogóért megy. Tehát a Debrecennek komoly tétje is van.
Én erre akartam mondani, hogy azt mondta Pista, hogy 7 olyan csapat van, amelyiknek halál mindegy ez a forduló. A Paks meg a Debrecen nem tartozik ebbe a hétbe. Úgyhogy én meg valamiért fogjuk így fel, hogy valamiért azt gondolom, hogy, hogy a két bronzért menő csapat akár nagyot vitt is, üríthat
hát
most.
Három, mert az Alegerszeg is ott van.
De most úgy értem, hogy az egyik a Győr ellen játszik, a másik meg a Fradi ellen, tehát hogy ad abszurdum, az is előfordulhat, hogy...
Hogy a Debrecen és a Paks.
Igen, én erre gondolok. Tehát, hogy én erre gondolok, hogy...
marad minden.
Igen, hogy marad minden úgy, tehát, hogy sose lehet tudni. Én bennem van egy ilyen érzés, nyilván némi elfogultsággal, és a, tehát, hogy én ezt gondolom, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a... Most én nekem ez tetszik, hogy ilyen izgalmas a vége. Ezt én már megmondtam az elején, hogy ez így nagyon... Ez,
hát izgalmasabb lenne, ha X lett volna a Győr Fradi, mert így azért nagyon a Győrnek áll szerintem. Tehát én azt mondom, most is 80%, hogy a Győr.
Igen, de ez egy meccsen belül van. Egyébként annyiban, abban egyetértek, hogy izgalmasabb lett volna, pont azért, mert a Fradinak nehéz a sorsolása.
Tavaly izgalmasabb volt, mert tavaly az hát utolsó fordulóban.
De mondjuk... szerintem ettől még izgalmas. Értem, amit te mondasz, hogy nagyobb esélye van de a győrnek, de izgalmas.
Minden, hogy izgalmas, de úgy abban egyetértek, hogy úgy izgalmasabb lett volna, mert a Fradinak a sorsolása, ugye Paks, Újpest, és utána Zalaegerszeg. Azért ez három olyan csapat, amelyiknek vagy tétje van, vagy ősi rivális, tehát hogy a Fradinak nincs könnyű meccse
de az,
szerintem.
Azt még tegyük hozzá, hogy május 9-én rendeznek egy Ferencváros Zalaegerszeg kupadöntőt, amit ha megnyer a Fradi, akkor a Zalaegerszegnek az a jó, ha a Fradi a bajnok, mert akkor kupadöntősként európai kupa induló.
Egyébként én nem biztos. Lehet, hogy az Újpest lesz egyébként a végén a mérleg nyelve, mert ott az van, ugye semleges zónában vannak, jövőre akarnak 3-tól 6. helyig, és utána, de most megmutatják tét nélkül, teljesen, hogy mondjam, tehát
felszabadultam.
Hát
meg egy Újpest Fradinak mindig van tétje.
Na gyerekek, ilyen lesz majd a derbi, az igazi derbi 2 vagy 3 év múlva, és lehet, hogy nagyon oda tesz, nem lehet biztos, hogy nagyon oda teszik magukat. Egyébként én figyel, kicsit utaljunk vissza erre a kupameccsre, hogy azért én mindig szeretem, ha egykori jó játékosok elmondják, én mindig tanulok. Egyetlen egy dolog, amit ugye említette a Vince ott, hogy fizikailag a Fradi be akarta darálni ezt a Győrt, tehát olyan játékosokkal állt föl, ugye, mert tudjuk, hogy ugye az a kupában, így van, de nem nagyon sikerült.
Csak egy 20 perc
de volt. Aztán utána ez a Tóth Rajmund, Vitális, Csinger, és ezeknek örüljünk, mert ezek fiatal magyar gyerekek, ezek nagyon fölvették ezek a srácok a ritmust, és volt időszak, amire azt hiszem az Otto azt mondta, hogy akkor már ilyen, hogy mondjam, nagyon oda-vissza voltam, és tehát rendetlenség volt a pályán.
Meg a Győr becserélte azokat, akik addig pihentek, a Fradi meg lecserélte a légiósokat, és bejöttek a magyarok, és onnantól már végképp nem volt.
Ettől lett egy nagyon jó meccs, és még egy dolog, amit ugye az Otto mondta, hogy majd... A Gavrics legközelebb lehet, hogy berúgja a 11-est, ugyanígy, mert van a vér a pucájában, ezt így szoktuk mondani. Csak ugye most pontosan az történt, én szerintem, hogy a Gavrics, ugye, mint volt ferencvárosi játékos, be akarta a Fradi tábor előtt bizonyítani, hogy őt nagy sérelem érte azzal, hogy a Fradiban nem számoltak komolyan, na most gyerekek, alárugok a labdának, sikerült. És elmentek ti oda. És hát nem mentek el oda, hanem bementek a döntőbe a fradisták, azt kell, hogy mondjam, tehát a Gavrics esetéből nézve sajnos.
Egyébként... Azért nem merek belegondolni, hogy a Fradi klubházban milyen hangulat lenne, hogyha nem jutottak volna a kupa döntőbe.
Hát így van. Na most ugye emlékszünk, hogy az abból, nem tudom...
Legalább az Európa Liga alanyi jogon is ki tud nézni.
Igen, 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 de még egy dolog, hogy az Abufani odaszaladt a Gavricsról és elkezdte lögdösni, meg még egy játékost, talán a... mindegy.
Fontos.
Nem fontos, de azért mentek oda, mert ők érezték, hogy meg akarja őket alázni ezzel a 11-essel a Gavrics, meg az egész Fradit.
Hát de ezt úgy utálom egyébként. Azért, mert valaki Panyenka féle 11-es dől, az miért megalázza?
De ők ezt gondolták.
Hogy nem tudom, most soroljam a futball történelemből, hogy akkor hányan próbálkoztak ilyennel.
Pont az Ottónak, Vince Ottónak, ugye itt 3-tól 4-ig beszélgettem vele, az Ottónak pont ezt mondtam, hogy a Zidane az megpróbálta a VB döntőbe, ugyanígy kapufale, csak azonnal
bement. Tehát ott
az már tényleg
egy VB döntőn, tehát ez nem megalázó.
1-2 milliméterrel
lett jobb, mint ez. És egyébként itt inkább a csatár, vagy a lövőjátékos kockáztat, mert az nagyon szarul néz ki, amikor a kapus nem mozdul el.
És így
megfogja két labdát, hogy merre veszik. Tehát, hogy igazándiból itt azt gondolom, hogy mindig a lövőjátékos az, aki kockáztat, mert ha ez nem jön be, akkor az nagyon rosszul néz ki.
Hát főleg, ha utolsó rugó, és egyébként vesztés rá a csapata, tehát ott mondjuk Dibusznak nem volt veszteni valója, nyerni valója az volt, nyert is. Na, de ez ugye történelem, a Fradi játszik kupadöntőt, tényleg hajszálom múlt. Azzal mennyire értetek egyet, amit Otto mondott, hogy hogy bebizonyosodott, hogy a Győrnek a magyarjai jobbak, mint a Fradinak a magyarjai, és ez a bajnokságban egy kifejezett játékelőnyt jelent.
Itt egy volt, hogy mondjak. Tóth Alex egy fantasztikus játékos. Nem véletlen vitték el a Premier League-be. Az én személyes véleményem az, hogy nekem Vitális még Tóth Alexnél is jobban tetszik. Tehát olyan energiát visz a Győrbe, olyan kreatívan játszik előre, olyan bátran játszik, és mondom, ez nem Tóth Alex kritikája, ez Vitális
dicsére. Nem teljesen ugyanaz a boszt.
Nem teljesen, ezt én aláírom. Én azt mondom, hogy ő benne, én talán még nagyobb potenciált látok, és egyébként teljesen egyetértek veled. Lehet azt mondani, hogy a bajnokságban ugye nyert a Győr, a Fradi mondjuk úgy, hogy egy gyengébb csapatával állt ki az öt magyar miatt, aztán kiállt a tíz légiósa, vegyük az Európa Liga csapatának, ami 8-a döntőig jutott, és a Győr döntetlen játszott ezzel
a
Győr idegenben. Igen, tehát, úgy, hogy a Győr megpihentetett olyan kulcsjátékosokat, mint a Bembu Ali.
Yeah.
Csak hogy egyet mondjak, meg egyébként a kapus, meg. Tehát, hogy itt azért szerintem az bizonyította be a Győr, hogy egyébként a Fradi legjobb csapatával is versenyképes lenne. És ez egy nagyon-nagyon
igen,
fontos
ugye kitétel. Azt is tegyük hozzá, mert ez az én véleményem, hogy a Robikin abban az értelemben meg nincs egyszerű helyzetben, hogy tulajdonképpen itt nincs szó csapatépítésről, mert egy kupa sorozatban, mondjuk az Európa Ligában játszik egy csapat, közben hétvégén egy másik csapat, vagy egy fele részben másik csapat. Most a Magyar Kupa, tehát Európa Ligát helyét átvette a Magyar Kupa tavaszra, most a Magyar Kupában játszik egy másik csapat, így viszont automatizmusokat nem lehet elvárni a pályán, mert azok az edzésen azért nem.
De ugye némi jelet kérdezem, ugye nem sajnáljuk azért Robikin.
Ja, nem sajnálat róla.
Jó, hát, okay. Mert ezt szögezzük le, mert ezt állandóan ezt igen. Mondjuk, hogy jaj, szegény.
Ott vannak automatizmusok, tehát végignyomták ezt az Európa Liga szezont méghozzá fantasztikusan. Tehát, hogy itt azért megvannak ezek a kapcsolatok.
Hát, csak a bajnokságban nem ez a csapat játszik, és
meg 33 forduló lement, és ott is megvannak az
automatizmusok. Igen, de ott is a Gomez, meg a Kovacsevic, tehát újak jöttek.
De ha ugyanaz játszana, akkor meg az lenne, hogy úristen, mennyire fáradtak, cserélni kell.
Nem. Én azt mondom, hogy az egésznek az alfája az, hogy az MLS nem 2024-ben jelentette be, hogy 2025 nyarától magyar szabály van, mert akkor a Fradi is máshogy épít csapatot, hanem a Fradi az Európa Ligára épített egy keretet, majd hirtelen megtudták, hogy mostantól ez a szabály. Szerintem ez a rákfenéje az egésznek, ezzel nem tudott kezdeni
a Fradi semmit. Biztos, hogy nyilvánosan mikor jelenti be az MLS, az nem azt jelenti, hogy a klubok erről
hát nem a Fradi az pont arról híres, hogy nem trombitálja
szerintem is nyilvánosságot ezzel, hogyha meg... A klubok.
Én is úgy tudom, hogy tudtak erről a klubok, tehát hogy ez bizony. Nem igaz. Sőt, a Fradi egyébként már bocsánat, hogy szabadba vágjuk, mert télen elkezdett igazolni magyar játékosokat, hát de nem véletlenül.
De télen azért eladták a Vargát meg a Tótot.
Nem,
ja, az
előtti télen, mert hát, akkor elkezdték igazolni, pont azért, mert tudták, hogy mi jön.
Nem akarok a szög mellé ütni, de most a Révész Attila Kisvárda kapcsán valamit írt az MLS-nek. Valamit írt, amire az MLS közleményben reagált, és ahol érintve volt ez a magyar, illetve a fiatal szabály, és innen mondom én is azt, hogy tudtak a klubok erről, tehát ez nem egy hirtelen történet, mint az infarktus, hogy egyszer csak
hát szerintem megtalál. Szerintem arról tudtak, hogy az MLS-nek van egy ilyen terve, de arról nem, hogy hopp, egyszer csak bevezetik.
Szerintem tudtak róla. Mondom, a Fradi már előző télen elkezdett igazolni magyar játékosokat. Én abszolút azt gondolom, hogy tudtak róla.
Mert szerintem az ötvöst.
Hát mondjuk az épp elég, hogy egyet már is hozott, de egyébként nem... Hát. Most ezt vissza kéne gondolnom, vagy meg kéne néznem, de szerintem többet igazoltak egyébként. Ez nem csak az ötvös volt.
Na mindegy.
Eredeti kérdés úgy hangzott, ez szerintem a magyar futballnak érdeke, hogy a fiatalok jobbak. Ugye ezt említette az Otto talán, hogy a fiatalok jobbak Győrbe, mint a Fradinak
abszolút,
a fiataljai.
Persze.
Tehát te itt említetted
a magyarjai.
De azt is említette, hogy ezek vagy Kurflival, vagy máshonnan, de nagyon korán érkeztek, de lényeg az, hogy jellemzően saját alomból való játékosok. A Fradi esetében ez ugye eleve nem igaz, Madarász esetében igaz, vagy Lisztes esetében, de az megint egy külön történet.
Pista, beszéljünk el a saját alomról, mert ugye itt van ez a Vitális, itt van a Tóth Rajmund, És itt van, szerintem megvan a Csinger is, tehát megvan a magyar válogatott középső védője.
Ugyanazt gondolom. Persze. Ezt annyira jó, hogy kimondtad.
Ott van, ugye a Vitali is egyetértek.
A gólya az egy abszolút nemzetközi szintű produkció.
De meg amit védőként nyújt, mert az extra egy védőtől a gól.
Csak most mondom, hogyha most nem, csak egy rossz lehetőség persze, hogyha a Schäfer András kiszól az Union Berlinből, és azt mondja a Marco Rossi, hogy te most nem játszol a Berlinbe, semmi gond nincsen, mert ott vannak ezek a fiatal gyerekek. És ugye nem ugyanaz a poszt a Schäfer, meg a Csinger, ez világos, ezt tudom, de a Vitali sem már egy átfedő.
Azt hittem, hogy Győrbe. Mégis volt a dacban, onnan elég sokan kerültek.
Jó, persze. De hogy hova lehet jutni, és ezt az Otto is említette, mennyi? Két év alatt? Két év alatt jutott ide gyakorlatilag.
Hát ez a második idényük.
Második szezon az évonalom.
Erről van szó.
Ugye úgy kezdtek, hogy 5 forduló, 1 döntetlen, 4 vereség. Hát a klubok 101%-ánál már nem Borbély az edző, de Győrbe azt mondták, a nagy hogy szépen ide,
a nagy és az ugyanez volt most Zalaegerszegen, bocs.
Igen.
A nagy semmiből ide eljutottak, és még egy fontos dolog, hogy ugye a Fradi úgy küldte fel a kupameccsen a Győr ellen a csapatot, amit az Otto nagyon jól levett, hogy már fizikailag szépen bedarálják őket, és ez a Győr, ez egy olyan csapat, hogy nem tud bedarálni, és most szégyellem magam, mert nem tudom az erőnéti edzőt, hogy kicsoda. Semmi dolga nincsen egyébként, most csak regenerálni kell idézőjelbe a hétvégi
olyan
meccség.
Olyan erőnléte van ennek a csapatnak, mint a Verebesféle csapatnak volt, mi?
Nem, ennek jobb. Mert jó, most nem akarom sinfelni a Verebesféle csapatot, mert mindegy, ezt most hagyjuk. Tehát a Les taktikát nem lehet egy olyan közép hátvédre felépíteni, mint akkor játszott.
Aki
nem akarom mondani a nevét.
Futja a
igen, nem akarom a nevét mondani, mert nem akarom megbántani. Így van. És az egyik játékosod azért játszik ugye később balbenket, tehát aki marhára tud futni, ugye a magyar Lajos marhára jó sprinter volt, mert hát kellett mindig futnod keresztbe,
hogy a beragadt lesvonalat kiegyenesítse.
Nem, a Pista öregek, értjük. Ez jó viccel.
Ez így
tehát a lényeg az, hogy megvan a Csingermák személyében a középső védünk idővel a válogatottba. A Vitális gyakorlatilag egy olyan, tehát magyarán olyan vetélkedés lesz a középpályán, hogy hála Istennek, ennyi. És akkor még nem mondtam a Tóth Rajmundot, aki egyébként ezek közül, a srácok közül talán a legelső volt, aki fölbukkant.
Ez így van.
Már és most úgy visz, így van, és most ahol, úgy visszatér.
Ahol a Győr gyakorlatilag csak légiósokkal játszott, mert úgy gondolta azzal egyszerűbb feljutni.
Hát nem, egyébként akkor legyünk őszintén. Először megpróbálta a Győr magyar játékosokkal, persze, hogy betartja a MLS ajánlását.
Semmi.
Nem jött össze, és akkor mondta azt a tulaj, hogy jó, azt a plusz pénzt, amibe kerül a külföldiek, de ha följutunk, akkor megéri. És egyébként őket igazolta az élet, mert igazániból nem kellett túl sokat keretet alakítani az élvonalra, tehát nyilván még hoztak egy-két játékos, de nem az volt, hogy akkor na, most följutottunk, és akkor hozunk 10 légiós, tehát hogy azért
azok megvoltak,
és inkább azt kellett, hogy ezek a magyarok beépültek, kulcsemberé váltak, és mondom, én a Csingernek nagyon örülök, hogy említetted, én ezt már a márciusi válogatott meccseken mondtam, hogy én akkor azt mondtam, hogy szerintem az ő személyében a következő 10 évre megvan a belső védőnk. Amit én látok tőle a Győrben.
Jó, csak jó lenne, ha addig Vili Orbán nem öregednek ki, tehát hogy ezek együtt is tudjanak
jó,
játszani.
Jó, persze, jó, hát azért minden,
mert akkor minden meg újabb problémák.
Én inkább azt szeretném, hogy tűnjön föl még egy Csinger.
Ja, vagy még egy Vili, csak 20 évesen.
Hát igen, még egy Vili, vagy még egy Csinger, teljesen mindegy, csak jöjjön még egy, mert az nem baj, hogyha posztokra több nagyobb vetítés, mert pont ezért jó, hogy a Vitális is megjelent, hát így a középpályán most azt mondom, hogy ott túltengés van.
Na,
de ez a jó, mert ha valaki megsérül, eltiltott, nincsen gondod, mert be tudod tenni a másikat, vagy a 3-4 azonos képességéből azt játszhatom, aki éppen a legjobb formában.
Miközben Kovács Bendegúz ugye most már bajnokin is bemutatkozott az AZ Alkmaarban, 19 éves, és várjuk nagy szeretettel.
Így van, és még valaki, nem említettük a nevét, a Debrecenben van a Szücs Tamás, szerintem egy nagyon,
ja, hát
nagyon
extra tehetséges.
Az egy barha jó spiller. Tehát ott vagyunk a középpen, teli vagyunk jó játékosan.
Aki ugye a Tóth Alexel együtt játszott még a Fradi ifiben valamikor.
Van, így van, és na, akkor itt szeretnek még csatlakozni, ha már Fradi, hogy ugye a Borbé Balázs ott volt utánpótlás edző, és most már nekem az aktív edző közül a Bognár György a non plus ultra magyarok közül, és most már felnőtt a Borbé Balázs. Egyetlen egy negatívum van, mosolyogni még nem láttam, de ezt most hagyjuk, mert biztos mosolyogő, csak nem kifelé hát a kamerát.
Azt a 33. fordulóra tartogatja.
Ki tudja, lehet, hogy a 32-re?
Hát azért a magyar a magyar sport ismert sosem mosolygó edzőket, Németh Andrást, Csanki Ágost, Fülöp Istvánt tudnám így hirtelen említeni, akik Európa bajnoki arany után is szinte sírtak a kamera
előtt. Ez egy alkat.
Egy alkat, pontosan. Aha, na, jó. De akkor, ha már megpendítettük, hogy hét csapatnak tök mindegy, hogy mi történik az utolsó három fordulóban, leszámítva az Újpest-Fradit, már az Újpestet nem leszámítva, mert az Újpestnek tényleg tök mindegy, de az Újpest-Fradi nyilván nem. Tehát most mit vizionáltok mondjuk ma, csináljunk kedvet, ma este 20 órától itt a Nemzeti Sportrádióban is egy Kazincz Barcika MTK mérkőzést rendeznek, holnap 14:30-kor Kisvárda Diósgyőr mérkőzést, majd egy Puskás Újpest mérkőzést. Tehát, hogy ezen a, mert a Nyíregyház az Zalaegerszeget, azt még annyira nem veszem ide, hát az Zalaegerszegnek ugye van tétje, Nyíregyházának meg van szurkolótábora, meg hazai pályája, tehát még azt mondom, hogy az még hagyján. De ez a három meccs, ez a Kazincz Bacika MTK, a Kisvárda Diósgyőr és a Puskás Újpest, azért ez nézőpróbáló.
Hiába küzdhet motiválatlansággal mondjuk a Kisvárda, de a Diósgyőr meg a Kazincz Barcika szétesett. Tehát, hogy az azért ez...
A Diósgyőr még jobban.
Igen.
A Kazincz Barcika az nagyjából már összetudta, van. Hogy ez vár rá.
Tehát igen, tehát azért mondom, ez még egy szinte lejjebb van, úgyhogy én
de
azt legalább, várom, hogy...
De legalább becsülete végignyomja a hazai pálya nélkül.
Én azt gondolom, hogy a két kieső, tehát ha tippelnem kéne, én azt tippelem, hogy a két kieső az most is ki fog kapni. Egyébként az Újpest, bocsánat, még egy, akkor még mondtad a felcsút Újpestet, vagy Puskás Újpest, ott meg azt gondolom, hogy az egyetlen a tét nélkül játszók közül az Újpest az egyetlen, amelyiknél azt érzem...
Mert az
hogy,
a jövő idényre játszik.
Igen, hogy ott viszont van egy hullám, amit ők lovagolnak, és pontosan ott nyilván volt egy nagy váltás a Dárdai megjelenésével, ugye új vezetőedző, most elkapták, nagyon-nagyon hosszú évek után van egy viszonylag jó sorozatuk, a játék is kezd alakulni, ott viszont azt érzem, hogy ők abszolút ezt a... Hát ez egy, nem szeretem, de ez egy külföldi szó, ezt a flót akarják továbbvinni.
Tehát... Meg azért nagyjából tudják, hogy nyáron ott lesz mozgás szerintem, és most kell megalapozni a helyedet a jövő évi keretben.
Tehát, hogy ebből a hétből szerintem az Újpest az egyetlen kakuktojás, ahol én azt érzem, hogy ott igenis van motiváltság, és van játék. Ott inkább felszabadultságot szült az, hogy elérték a célt, sőt, ők egyébként ennek a hét csapatnak a lista vezetője.
Matematikailag még harmadikak is lehetnek, nem lesznek.
Ha de... már itt áttételesen megjegyeztem, hogy szerintem nem lesz 9 pontja a Fradinak, akkor nekem a tippem az, hogy nem, hogy az Újpest pontot fog szerezni a Ferencváros ellen, hanem szerintem az Újpestnek az lesz ott a nagy motiváció, hogy a 10 éve tartó nagy sorozatát, hogy nem tudja megverni az ősi riválist, azt ott lezárja, és ezzel bajnokká teszi a Győrt, tehát vagy megfosztja a Fradit, ezt ki honnan nézi. Én nekem ez a ilyen, az angol úgy mondja, vagy az amerikai bold prediction, tehát...
Bold prediction, menjünk is a Premier League-re, hogyha már ilyen szépen...
Én annyit megjegyezhetnék, hogy a proféta szóljon belőled, mert nekem van jegyem már arra az Újpest Fradira, én szeretnék ott jó hangulatban. Ez egy mindig nagyon jó mérkőzés.
Szoktál mindig, de...
Hát a hangulat az mindig nagyon jó, tehát hogy az...
Na. Hát ha neked annyi elég egy Újpest Fradin, akkor...
Pista azt kérdezte, hogy mi a három meccs eredmény, én mondom akkor.
Na, mondjad. Nem az eredményt mondta, hanem hogy milyen kettes, lehet.
Tehát Kazincz Barcika MTK 2-es, Kisvárda DVTK 1-es, és a X lesz a Puskás Újpest mérkőzés. Eltérek, igen.
Na jó,
igen.
De ez valószínűleg még az érintetteket is kevésbé érdekli. Mint mondjuk minket az,
most, hogy... Most olyan csúnyán beszéltünk arról a meccsről.
Menjünk át Angliába. Ugye hát egyfelől 5-5-ször választották a hónap legjobb Liverpool játékosának Szoboszlai Dominikot, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy milyen idényt fut a Liverpool, tehát ennek kisebb az értéke, mint mondjuk, ha tavaly választották volna, mert egyébként elég nagy bajban van a csapat, de annyira nincs nagy bajban, hogy a BL indulása ne tűnne egyre biztosabbnak, mert ugye eleve 5-6 pont előny van, ráadásul egy meccsel többet játszott mögötte, ilyenek vannak, mint a Brighton meg a Bournemouth. Hát innen van az Liverpool legalább az 5. helyet, amit egyébként nem magának köszönhet, hogy az ennyit ér, vagy magának alig, de a többi angol csapatnak.
Hát részben magának. Azért elmentem a
8-ig elmentek ők is, és sőt nem csak ők is, hanem gyakorlatilag csak ők meg az Arsenal. Na, tehát Szoboszlai rendben van, a Crystal Palace-szal játszanak a hétvégén. Gyakorlatilag, ha nyernek, akkor már a jóisten sem menti meg őket a BL indulástól, ami mondjuk egy ilyen exaltált idény végén még egy ilyen vigasznak megteszi, meg a klubházba örülnek, mert bevételi oldalon ez nyilván megalapozza a következő idényt.
Én egy dolgot mondanék, hogy azt nem értek egyet veled, hogy kisebb az értéke a hónapjátékos a díjnak, csak azért, mert a Liverpool idén rosszabbul szerepel.
Nem, a személyes értéke
az nyilván nagy. Mert a még egyébként, tehát abban nézzük meg, hogy kik játszanak, tehát ugyanúgy világklasszisok. A rosszabb szezont futnak, én ezt értem, de
nem
nagyjából,
szóval ez nem igaz.
Sőt, papíron azt mondom, hogy papíron szinte egy erősebb keretből hozza ki, igaz a csapat gyengében szerepel. Tehát, hogy igazán szerintem ennek óriási értéke van, mert ez mondjuk ki, hogy ő ötször a hónap játékosa,
személyesen
a másik
óriási
három,
értéke
mert
van.
Még három van,
igen.
Tehát akik egyszer-egyszer, de magyarán, ha egy ember kapná, tehát hogy összesen nincs, ő neki több hónap játékosa díja van.
Mint mindenki másnak egy
mindenki
éve.
Tehát ez egészen egyszerűen döbbenetes szerintem. Tehát 8 hónapból 5-ször 5 választják, azért az mindent elmond róla.
Annyira, hogy tehát, hogyha megkérdeznek előtt, amikor a Liverpoolhoz kellett, hogy mikor lesz ilyen, hát azt mondom, hogy soha. Nem az, hogy jó, persze egy hónapban lehet, persze, de az, hogy így elhozni egy éven belül, hát azért ez fantasztikus, még akkor is, hogyha ugye félreértettük, nem értettük félre, a keret valóban értékesebb, mint annó, de a játékosok gyengében játszanak. De hát az oroszlainak ez a teljesítményt, ez abszolút
és az
idény
felét jobb hátvédben brusztolta végig, azt még tegyük hozzá. Igen, jobb hátvédből viszont ritkán
és ott sem vallott szégyen.
Így van.
Hát, hogy,
ki lesz a bajnok? Ugye a City megérkezett, és hegymenetben van, az Arsenal pont a legrosszabbkor, már most Arsenal szemben a legrosszabbkor blokkolt le.
Tehát, én mindig elmondom a kis Tamás kollégámmal, én azt szoktam mondani, hogy a Arsenal az a angol bajnokság AS Rómája. Mert hogy ha van két loser klub, amelyik mindig ott van,
Bocsánat,
de sose tud nyerni.
Bocsánat, kinek szurkosz
az hogy én úgy bántom, úgy mondom ezt,
én
hogy...
Én még az egyébként pillanatjag nem is első osztályú Schalkét tudnám mellé rakni, amely, és a Leverkusent is mondanám, ha nem lett volna.
Ha nem lett volna
két éve, az az idény.
Bár hozzáteszem, pont az Arsenalnak is volt egy ilyen éve, már most már jó rég. Tehát, hogy az Arsenalnak én azt gondolom, hogy egy olyan éve lesz, hogy csodálatos szezont futnak, és semmit nem nyernek. És ez tipikus Arsenal. És nem fogják megnyerni, ez az Arsenal olyan lejtmenetbe került.
Hát a kupák ugye már csak rögzítsük, a kupák már elmentek, a bajnokságban megérkezett a City, sőt már tulajdonképpen jobban áll.
Hát már jobban áll.
Jobban áll, és a BL-ben, ahol még áll az Arsenal, ott már egy piszok nehéz brusztos elődöntője lesz, és akkor a másik ágról jön majd valamelyik gyors vonat, vagy a Bayern, vagy a PSG.
Hát persze,
úgyhogy nem könnyű az életük.
Egyébként ez az Arsenalnak a szezonja kísértetiesen hasonlít a Liverpool tavalyi szezonjára, hogy fantasztikusan mentek.
Csak ott kitartott az előny, mert gyenge volt a City.
Egyrészt, meg a Liverpool talán nagyobb előnyt épített ki.
Szerintem nem sokkal, inkább az volt, hogy a City piszok gyenge volt tavaly, és az Arsenal sem volt elég jó.
De hát ez mutatja a két klub közti különbséget. Ezért van az, hogy az Arsenalt, és tényleg nem akarok senkit megbántani, egyszerűen genetikailag, ez nagyon nehéz klubnál ilyet mondani, hogy genetika, de genetikailag vesztes, a Liverpool meg nem. Tehát, hogy egyszerűen ez a különbség, vagy egy bal szerencsésebb, akkor lehet, hogy inkább így mondom, mert nem akarom vesztesnek kitulálni, senkit nem megbántva, mert mondom a saját csapatomra is ezt mondom, úgyhogy egész egyszerűen, nem tudom, az Arsenal az egy ilyen típusú csapat, hogy még akkor sem nyer, amikor megérdemelni, akkor meg a szerencse pártól el tőle. Én szerintem ez eldőlt, tehát egyszerűen annyira más vonalon mozog a két csapat, az egyik teljesen fölfele megy, a másik teljesen lefele megy, ráadásul a Citynek már nincsen olyan meccse, mint a Arsenalnak, amikor játszik majd a rendkívül fizikális futballt játszó Atlétikóval, tehát hogy az sem az Arsenal mellett szól, egyszerűen nem tudok semmi érvet mondani mellettük.
Az év első 6-7 hónapját, mert...
Hát, csak az a baj, hogy nem november írunk, hanem április.
Csak az elmúlt, így van, de hát tudjuk, hogy tavaly a Liverpool villogott a BL-ben, tehát tényleg,
mondom,
tényleg
hogy hasonló.
Hát annyiból nem, hogy a Liverpool bajnok lett.
Hát ezért mondom, hogy ez a különbség a két klub
de
között.
De hozzáteszem, tehát még lehet bajnok, csak...
Amit itt megjósolunk, az általában nem
szokott bejönni. Csak egyelőre nem úgy néz ki.
Én épp azt figyeltem, hogy ezt az iszonyatos lelkesedést, hogy az AS Rómát és az Arsenal ezen át. De egyébként most őszintén mondom, tehát épp, csak azért, mert itt nemrég a Pistával és Balai Attilával rögzítettünk az egykori magyar kettős rangadókról egy beszélgetést, és igen, te olyan lelkesen beszélsz az Arsenalról, mint az Arsenal, mint ahogy mi beszéltünk a négy akkori magyar nagycsapatról, az Újpestről, a Fradiről, meg a Honvédról, meg a Vasasról.
Nem, tényleg
egy pikirt megjegyzés, iszonyú jól fogok aludni akkor is, hogyha az Arsenalnél, és akkor is, hogyha a Manchester City. Na, Manchester City-t egyébként esélyesebbnek tartom, és ahogy mondod, kvázi lúzernak tartom az Arsenalt ilyen helyzetből, kipukkadtak, és jobb futballisták vannak a City-be, én szerintem. De
hát, a City-nek számomra teljesen értelmezhetetlen fekete foltja az a Real elleni BL párharc. Azt egyszerűen mai napig nem értem, hogy ott hogy tudtak ilyen simán kiesni.
Hát, úgyhogy a Real Madrid, ne, sokszor nem értjük, hogy tudtak nyerni, hogy megfordítsam. Egyszerűen valamiért ez a BL tavasz, az valamiért a Realnak történelmileg nagyon megy. Hát ott azért tudnék sok olyan idényt mondani, amikor egyszerűen hihetetlen, hogy tovább mentek. Persze, mert nem mondanám, hogy az idény legjobb csapata.
Nem lúzerek.
Igen, az meg a genetikailag győztes csapat.
Nem, genetikailag lúzerek, csak gyengébbek, mint a Bayern, úgyhogy már nincsenek versenyben. Jó van, akkor innen folytatjuk mindjárt a hírek után.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornái.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Aranyérmes Betlehem Dávid az ibizai nyílt vízi úszó világbajnokságon. Újabb miniszterjelöltek nevét hozták nyilvánosságra. Folytatódik a napos enyhe idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Megnyerte a 10 kilométeres versenyt a nyílt víziúszók világkupa sorozatának ibizai állomásán Betlehem Dávid, és ezzel kijutott a nyári Európa-bajnokságra. A párizsi EB-n induló magyar csapatban Rasovszky Kristóf már védett volt. Az olimpiai bajnok végül 8-ként csapott célba Ibizán. Egy magyar hely volt még kiadó a kontinens viadalra, ezt Kovács Seres Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen végzett. Elődöntőbe jutott Muszukajev Iszmail, a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjában, a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Az orosz származású magyar válogatott versenyző a negyeddöntőben technikai tussal verte a török Remzi Temurt. 65 kg-ban a magyar színekben versenyző Halidov Gamzat Gadzsi a legjobb 8 között, 97 kg-ban Végrihárt pedig már az első körben kikapott. Mindketten a Vigaszágban bízhatnak. Törökország kormányának pénteki bejelentése szerint az isztambuli versenypálya jövőre visszakerül a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnokság helyszínei közé, és a következő 5 évben rendezhet majd futamot. Az F1 vezetése és a Nemzetközi Automobil Szövetség néhány órával később hivatalos közleményben erősítette meg a török kormány bejelentését. A Kazincz-Barcika MTK mérkőzéssel kezdődik ma a labdarúgó NB1 31. fordulója. A 20 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Újabb miniszterjelöltek nevét jelentette be a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke Lannert Juditot jelöli a leendő Tisza kormány gyermek- és oktatásügyi miniszterének. A közlekedési és beruházási miniszterposztra Vitézi Dávidot kérte fel. A Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig Kátai Németh Vilmos ügyvéd vezeti. Nyilvános lesz a mentők kiérkezési ideje, erről a leendő egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán, ahol a Népszava egyik cikkére reagált, amelyben a Mentő Dolgozók Szövetsége azt állítja, akár a legsúlyosabb esetek is torlódhatnak. Hegedűs Zsolt szerint ez az eset is bizonyítja, milyen állapotban van ma a mentőszolgálat. Érdemes már most tájékozódni a diákoknak a nyári munka lehetőségekről. A cégek folyamatosan keresik a közvetítőket igényeikkel. Magyarországon évente 180 ezer diák dolgozik. Van, aki néhány nyári hetet, sokan azonban egész évben vállalnak munkát. Többségük nagyjából 120 ezeren, iskolaszövetkezeteken keresztül helyezkedik el. Első alkalommal csatlakoznak magyarországi helyszínek a biodiverzitást kutató City Nature Challenge kihíváshoz. A vasárnap éjfélig tartó eseményen a résztvevők szabadtéri programokon dokumentálhatják a városi élővilág sokféleségét. Az Ökológiai Kutatóközpont Budapesten és Debrecenben is rendez adatgyűjtést. A fővárosban egyebek közt éjjeli lepke bemutatót, denevérhangvadászatot és városi bogarászást szerveznek. Felfüggeszti az Európai Unió a Velencei Biennálé támogatását. Azért döntöttek így, mert a Nemzetközi Művészeti Kiállítás szervezői ismét engedélyezték, hogy Oroszország részt vegyen az eseményen. Az idei művészeti seregszemlén 99 ország nemzeti pavilonját tekinthetik meg a látogatók. Oroszország a 2022 óta tartó ukrajnai háború kezdete óta most először vehet részt a rendezvényen. Hétfőn kezdődik a Magyar Film Napja alkalmából szervezett egyhetes programsorozat, amellyel a 125 éves magyar film előtt tisztelegnek. Kortárs és klasszikus alkotásokat vetítenek a mozikban, a tévékben és a streaming platformokon, valamint különleges helyszíneken, egyebek közt a Kincsen Parkban és a Császár Komjádius szodában. Lesznek élő podcast felvételek is többek közt Szabó István és Koltai Lajos részvételével. A részletes program a magyarfilmnapja.hu oldalon érhető el.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán Budapest felé Dunaföldvár térségében egy autó és egy kamion karambolozott, a 90-es kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Mindenütt süt a nap, csak északkeleten is a Tiszántúlon felhős az ég. Eső nem lesz, sokfelé megélénkül a főváros környékén, illetve az Észak-Dunántúlon. Időnként megerősödik a szél. Késő este 6-14 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Mikrofonnál Elpap István, folytatjuk Kovács Erikával, Turi Gáborral és Gergerics Józseffel. Megjártuk a magyar és az angol élvonalat, és most megyünk Németországba, mert ott ma egy RB Leipzig Union Berlin mérkőzéssel folytatódik a német bajnokság. Elfben lehetne három magyar a pályán, biztos, hogy nem lesz, főleg mert ugye Gulácsi Péterin már deklaráltan második számú kapus Lipcsében, és Martin van der Voort véd, és Willy Orbán pedig sérült, úgyhogy nem valószínű, hogy játszhat. Nagy kérdés, hogy Schäfer játszik-e, akinek még mindig a legtöbb esélye van hármuk közül, de Schäfer nem volt kezdő a múlt héten, amikor Marie-Louise Etta a Bundesliga történet, sőt az európai elitliga történet első női vezetőedzője debütált a berlini kispadon. Ugye a Wolfsburgtól kapott az Union Berlin, és hát kritikák érik a hölgyet. Félix Magath például azt mondja, hogy nem az a baj vele, hogy nő, még szép, hanem hogy nincs Bundesliga rutinja. De hát most az, hogy valakinek nincs Bundesliga rutinja, hogy lenne valakinek Bundesliga rutinja, ha eddig nem volt a Bundesligában, mert Félix Magathnak se volt Bundesliga rutinja, amikor edző lett.
Edzőre igaz lehet,
hát, hogy, persze.
Tehát, hogy akit először neveznek ki vezet, valahol el kell kezdeni, tehát, hogy
én azért nőként ez ellen ágálnék, ez ellen a kijelentés ellen, mert szerintem benne van az is, hogy a női mi volt, ami a tisztámadják.
A Magathéba?
Például, persze, vagy a bármelyik éven.
Hát, ne személyemeskedjünk, hogy szerintem is egyébként. Ő arra mondta.
Én most nem akarok állást foglalni ennek kapcsán, meg nem akarok feministának.
Arra mondta, és direkt ezért tette hozzá, hogy nem ezért mondja.
Erről van szó.
De szerintem pont ez a, igen. Tehát ha nem teszi hozzá, lehet, hogy sokkal
hitelesebbnek
tűnik.
Hát csak akkor meg kivégzik.
Ami nagyon tetszik a szerkesztő megjegyzése, mert szerintem ez a pampok szó, ez pont jellemző az egész nyilatkozatára. Tehát, hogy
ja, hogy Félix Magath pampok.
Igen, hát pont azért, mert ezt hozzá hát nekem. Félix, nem
mondjuk a... hozzáteszem, Félix Magath sose volt egy egyszerű eset, se, van, se, van, a, se van, a médiában, se van, a kispadon, bár bár amikor azt hiszem éppen Szabicséknek volt az edzője a VfB Stuttgartba, és akkor jó ment neki, tehát akkor azért ő a topon volt, meg ugye BL-ben voltak mi egymás. Akkor mondta valaki a magát edzői módszereire, hogy lehet, hogy a Titanic akkor is elsüllyed, hogyha Félix Magát a kapitánya, de minden utas kiúszott volna. Ennyit mondtak Magátról.
Ez viszont nagyon
ez jó. Duma, és ebben minden utas ki tudott volna úszni, mert olyan kondiba lettek volna. Na,
ettől függetlenül kíváncsi vagyok a véleményetekre szakmailag, Schäfer és minden kapcsán. Viszont a kinevezéskor én bennem azért az úgy megfordult, hogy tudom, van máshol csapatjátékokban, férfi csapatok élén kevésbé, de hogy én azt nem látom magam előtt, mint a hölgy motiválja. Tehát, hogy én nem látom, hogy tud itt kohézió lenni. Tehát, hogy nem azért nem látom jónak, hogy női a vezetőedző, mert hogy nő, hanem egyszerűen nem látom magam előtt, hogy hogyan tudja őket motiválni, és most nem az, hogy az öltözőbe hogy megy be, nem erre gondolok, hanem hogy úgy egyáltalán. Hogy mennyire hát veszik
ugye
komolyan.
Ugye azt rögzítsük, hogy egyrészt eddig is táptag volt, azt tehát mondjuk
értem,
a közeg.
Csak nem biztos,
másrészt,
másrészt nem a közeg.
Pár forduló van hátra, és
ezt is értem, de ettől még nincs előztem a kép nekem.
Hát szerintem nagyon személyiségfüggő. Én azért ismerek olyan nőket, akik egyébként szerintem képesek, alkalmasak mondjuk egy motivációs beszéd elmondására úgy, hogy annak hatása is van. Igazán, tehát, hogy mondjam, nem ismerem Etát, úgyhogy nem tudok erről, hogy ő ilyene, ezt nem tudom megítélni, de önmagában nem tartom kizártnak, akkor inkább így fogalmazok, sőt, amit én mondtam, bár nehéz lesz, mert ez a Union Berlin szerintem nagyon nincs jó formában, vagy most nem néz ki jól.
De legalább benn maradnak.
De én nagyon-nagyon drukkolok egyébként annak, hogy egy győzelme legyen a hátralévő fordulókban.
Igen, annak az úgy egész, örülnék. Mondjuk így ügynek, ha ez az ügynek sem tenne túl jót, hogyha mondjuk minden meccset elveszít.
Egyébként ez nem a Leipzig elleni meccs lesz, ez meggyőződésem, de azért örülnék, hogyha egy győzelem
összejönne. Mert a Leipzig az Union Berlin, a Leipzig ugye a BL indulás miatt az
jobban néz ki.
Meg jobban is néz ki most ez a lipcsei csapat, tehát hogy játékban is, nyilván a kerete is erősebb, tehát hogy jó formában is van, tehát hogy én azt gondolom, hogy ott nem ez a mérkőzés lesz az, de tényleg szeretném, hogy ha már van egy ilyen történelmi kinevezés az utolsó fordulókra, nem gondolom azt, hogy a Berlinnél ez hosszú távú megoldás lenne, de ha már így alakult, én kifejezetten örülnék, hogyha egy győzelem összejönne a Berlinnek a női vezetőedzővel.
Én meg annak örülnék, ha ezek után aztán maradna is ugyanúgy a stábnak a tagja, tehát hogy a hosszú távon is maradna a Berlinnél, de mondjuk nem valószínű egyébként, hogy vezetőedzőként most nem.
Igen, én is így gondolom, hogy maradjon.
Nem is úgy nevezték ki.
Igen.
Na, lépjünk át nem futballra, például kézilabdára, mert két nagyon fontos meccset játszanak ugye a hétvégén. Itt az utolsó lépcsőfok az MVM Dom felé, hiszen a visszavágókat játszák a női BL-ben, amely hát teljesen nyilvánvalóan itt a Győr van az abszolút kedvező helyzetben, mégiscsak egy 8 gólos előnyt kéne nem megőriznie, hanem menedzselnie, és vélhetően a visszavágót is megnyeri, tehát biztosra vehetjük, hogy ismét lesz, ugye egy kivétele mindig volt, biztosra vehetjük, hogy lesz egy magyar csapat az MVM Domba, de lesz-e kettő, mert egyszer volt, hogy kettő volt, az 2023, hogy nem, akkor is egy Metz Fradi visszavágón dőlt ez el, de oda úgy ment a Ferencváros, hogy mindenki tudta, hogy ki fog esni, hiszen már itthon kikaptak 6 góllal, ráadásul a meccs előtt nagyon ügyesen bejelentették, hogy Elek Gábor már mostantól már nem vezetőedző, erre nyertek 7-tel meccsbe, és nem csak bejutottak a Final Four-ba, hanem ők voltak a jobban szereplő magyar csapat, mert Győr ellentétben ők játszottak döntőt. Ilyen forgatókönyvet el tudtuk-e idén képzelni, és akkor rendkedvér a Fradi döntetlenül, tehát meccs nullról kezdi a visszavágót, egyébként mint Vámos Petráék metsze ellen. Látjátok-e a Fradiba is a bravúrt?
Kizártnak semmiképpen sem tartom. Tehát azért a modern sportban szerintem már azért jóval kisebb a szerepe a hazai pályának, meg hogy idegenben játszunk. Tehát, hogy azért korábban időben is sokkal nagyobb volt a maga az utazás, tehát, hogy felgyorsult világunkban, ez szerintem korán sem jelent akkora hátrány.
Fáradtabb vendégcsapatok.
Nyilván a hangulat, a hazai szurkolók, az az egyetlen differencia, meg mondjuk nyilván egyfajta enerváltság van az utazás miatt, de mondom, ennek az ideje lerövidült, tehát ez nem jelenik meg annyira szerintem fizikálisan a pályán. hogy melyik csapat utazott. Úgyhogy nem tartom én kizártnak, tehát hogy ezt egyáltalán nem tartom kizártnak. Tehát, hogy mit mondtál, hát ugye az a forgatókönyv nem lesz szerintem, hogy
nem kell héten nyerni.
Ott egyrészt meg csak az Ele Gábor akartam visszautalni, hogy azt szerintem ott motivációs szempontból nagyon-nagyon jól jött ki. Tehát, hogy
de csak motivációs szempontból, mert kommunikáció szempontjából mondjuk.
Értem, de ott van én erre
az sportból. Meg bejött.
A sportból erre megint nagyon sok példát tudnék mondani, most például a Baltimore Ravens jutott eszembe, ahol Ray Lewis bejelentett a rájátszás előtt, hogy az idény végén visszavonul, ez olyan energiákat szabadított föl, hogy utána a Ravens esélytelenként végigmenetelt. Tehát, hogy a sportban van ilyen, ez egész egyszerűen olyan energiákat szabadít föl, ez a hú, akkor most értem, még csináljuk meg utoljára, mert ez az egy esélyed van. Tehát, hogy én nagyon hiszek a sportban, de szerintem átjön minden hozzászólásomban a pszichológiában, a mentális erőben, és ezek pontosan ezekre játszanak. Hát ilyen most nem lesz a Fradinál, ezt most játéktudásban kell megoldani és felülmúlni. Kizártnak nem tartom, de ha megint százalékosan esélyt kéne mondanom, akkor azért 50% alá tenném a Fradit, de nem annyival, hogy engem...
Hány százalékra tetted 2023-ba?
Ja, hát ott az 95-öt kb. De lehet, hogy...
Nem, annál szerintem.
Igen, lehet, hogy még annál, lehet, hogy az ötnél is kevesebb, de azért a 95-öt, arra azt mondom, hogy 100-ból 5-ször
az... Ja, és még a szünet X volt, tehát még nem is az volt, hogy a Fradi kezdettől meglépett, aztán...
Most azért ennél jóval magasabbat gondolok.
Tehát csak az első meccs miatt is egyébként.
Egyébként, szerintem. Hogy milyen energiák szabadulnak fel, most eszembe jut, amikor most az évet nem tudom, 90-es évek vége, amikor Boris Becker bejelentette, hogy most indul utoljára Wimbledonban, ami ugye neki a nagy hazai pályája volt, ott tűnt fel. És úgy utoljára én Wimbledonban, a DSF, a megboldogult német kereskedelmi sporttelevízió közvetítette Wimbledon, tehát akkor az első pillanattól kezdve Becker búcsújára készültek. Hát erre az első fordulóban, azt hiszem 0-2-ről egyébként valami angolt megvert, jó. Második forduló megverte azt hiszem a Kiefert, az akkori legjobb németet, aki állandóan őt herótozta egyébként a médiában. A harmadik fordulóban azt hiszem megverte Leighton Hewittot, akkor már németek nem bírtak magukkal, és aztán végül akkor nagy nehezen kiesett, de hogy meddig vitte a rendület, mert semmi nem utalta.
Ivánisevics? Hát, ugyancsak Wimbledon?
Persze.
Tehát, hogy ezek fantasztikus sztorik. Egyébként ezért imádjuk a sportot.
Persze.
Az ilyen sztorikért, nem?
Abszolút.
Ha most gyerekek, mint társszerkesztő, egyik témát sem írtam föl, de most ezt poénban mondom. De visszatérve erre, én kimondom, mert én nem vagyok ott a kézilabdapály. Nem, azért mondom, én az Ele Gábort én egy sokkal inkább. Tehát az egy Fradiba illő egyéniség volt, és nem tudom, biztos szakmának nagyon jó az Alain Heine, de én az Ele Gábort kedvelem. Ennyi, tehát az a plusz, amit hozzá tudott akkor a Fradihoz tenni, nyilván az egy speciális helyzet volt, és akkor most visszakanyarodnék oda, ugye, mint a vénember, de egyébként korábban is eszembe jutott, hogy mit tud mondani ez a Marie-Louise Etta, egy női edző egyébként, egy férfi csapat öltözőben, amikor kimennek a pályára.
És mit mond Heine a női csapat öltöző?
Hát igen, most kíváncsi vagyok, hogy mit mond, most azt mondja, hogy a gyerekek elég egy góllal nyerni, hogy más, a nőknek már
fújják
van más,
le, mondja
van,
az első támadás.
A nőknek van egy érdekes optikája, tehát most ez szintén a 70 felett mondom. Tessék. Tehát rá tudnak a dolgokra másképpen nézni, amin az ember, ha nem vaskalapos, el tud gondolkodni. Lehet, hogy neki van igaza. És lehet, hogy éppen egy Union Berlin meccs előtt valaki rájön, hogy neki. Most nem taktikai igazságra értek, hanem ilyen kvázi motiváló dologra. Lehet, hogy ez nem olyan rossz.
Erről az jut eszembe ez, amit mond az edző, gimnazista koromban én kézilabdáztam, és nagyon a Debrecen sportiskola nagyon vezetett ellenünk, és azt mondta az edzőnk, a testnevelő tanár a szünetben, hogy csináljatok valamit. Mert én megkérdeztem, hogy mit? Azt nem tudom. Tehát, hogy ez volt az edzői utasítás, tehát nyilván ennél ők jobban.
Hát gondolom, fordítottatok.
Nyilván, persze, nyilván.
Ebbe lehetett kapaszkodni azért.
Nyilván, igen.
Bízik bennünk
de
a mester.
Én meg pont abban bízom, hogy ez a, tehát, hogy egy meccs, oké, hogy nem itthon, egy meccs.
Hogy őről meg nem is beszélünk, az egyértelmű, ugye?
Az nagyon egyértelműnek tűnik, tehát, hogy ott nagyon nagy, az én nem tudom, az égbe kiáltó lenne, ha ott, nem a veresség, a kiesés. Vagy hát nem tovább jutás, szerintem az nagyon égbe kiáltó lenne, nem? Mert hogy ott még belefér az is, hogy kikapjanak. Szerintem nem is fognak. De nem is fognak kikapni. De nyilván mindenki inkább a Metz-Fradira figyel.
Vagy az Etónak, mert győriek valamiért hihetetlen kényesek erre, hogy ők nem Győr, hanem Eto.
Helyes.
Jó, de az Etónak ahogy is nagy éve van. Szóval Voltak gyengébb éveik, az idei az
hát elég. De akkor most már, ha már emlegetted az MVM Dómot, akkor tartson ki addig a nagy éve.
Na persze, tehát, és most ugye már nyilván már... itt az EHF-nek is, hogy ha csak financiálisan nézi meg hangulatilag, akkor az az álma, hogy a Győr és a Fradi is bent legyen, mert annál nagyobb teltház nincsen, mint hogyha a budapesti négyes döntőben két magyar van. De hát ahhoz mondjuk meccbe azért oda kell rakni magát a Fradinak. És akkor arról nem beszélgettünk, hogy mindjárt jönnek majd a fiúk. Ott egy kicsit az a küldetés, az egy kicsit nehezebb a Füksze meg a Magdeburg ellen a Veszprémnek.
Ez a majdnem lehetetlen küldetés.
Igen, de egyébként még visszatérve annak például örülök, hogyha egyértelműen szeretném, hogy a Fradi bejusson, de mondjuk az nem baj, hogyha a Metz jutna be, azért
ott is vannak magyarok.
Mondjam, egy magyar szurkoló szívesebben néz egy olyan csapatot, amelyikben vannak magyarok. Nem? Tehát, hogy azért ha bejutna a Metz, akkor azért a Vámos Petrán dukkol az ember, hogy jól játszon, jól szerepeljen.
De jó mondat volt, azért a Fradiban is van.
Azért mondtam, hogy azért nem kérdés, hogy azt szeretnék, hogy a Fradi, de annyiból tetszik az a párharc, hogyha mégse a Fradi, akkor mondjuk úgy, hogy a kisebbik rossz, mert azért tehát, hogy a Metzben vannak magyarok, úgyhogy ha már itt van a döntő, akkor utána például egy meccet mégiscsak szívesebben néz az ember.
Ha már a Győrben nem nagyon vannak, ugye, mert azt még tegyük mellé.
Az Etóban.
Az Etóban. Így van. Na jó, de mint csapat viszont magyar, tehát ilyenkor a pozitív ember az innen néz, én meg az vagyok. Na, menjünk nyílt vízre. Most már erre örül.
Balaton?
Nem, Ibiza.
Nem, én a kézilabdának is örülök.
Nem, Ibiza, a változatosság kedvéért, mert ott volt ma 10 kilométer, ugye, ami az olimpiai táv. Meséld el erre nekünk, hogy mi volt.
Majd valaki segítsen, mert a kétharmadik magyart azt nem fogom tudni, mert nem úgy figyeltem, mert nagyon sokáig nem derült ki. Szóval van egy arany, meg egy bronzérmesünk, ugye Betlehem Dávid aranyérmesed, és... Mihályvári Farkas Viktória meg harmadik lett, és van két nyolcadik helyünk, Rasovsz Kristóf és Fábián Bettina. Ennek az az érdekessége egyébként ennek a világkupának, hogy ma 10 kilométert húznak, holnap 3 kilométeres kieséses versenyt, és ez a spanyol bajnokság is amúgy, és nem a világkupa programjába, de vasárnap húznak egy 5 kilométert is, és ez mind a hazai válogatóba beleszámít, tehát hogy itt kialakul majd az EB csapatunk. Nekem nagyon jó tetszik a négy nagyunknak a formája, és tényleg ide sorolom azért a Kristófot és Bettit is, mert az a nyolcadik hely, ez azt jelenti, hogy ott vannak az élen, és nem fogom azt elpufogtatni, hogy nincs-e túl hamar a forma, mert nem gondolnám. Inkább azt a részét nem tudnám megfogni, tehát hogy a visszakanyarod a múlt heti OB-ra, a medencés OB-ra, hogy senki nem úszott közülük medencés szintet. Már pedig a két fiú szeretett volna, és ezt már azóta hangoztatom, sőt Sóstabával is beszéltem róla, hogy annyira feszített a nyílt vízi program, hogy én nem tudom, hogy mikor fognak tudni úszni.
Tehát időben?
Igen, tehát hogy mikor, és azért ezek magas szintek, mert ugye a tavalyi VB-n a nyolcadik legjobb európainak a szintje, amit meg kell úszni az OB-n, és akkor az van, hogy ha valaki egy távon megúszta, akkor 68 számot is úszhat, tehát az, hogy Ugrai Panna 200 gyorsan szintet úszhat, az azt jelenti, hogy úszhat 100 pillangon, 100 gyorsan bármi.
Amin akar.
Igen, viszont sem Rasovszkinak, sem Betlehemnek nincs szintje, ellenben ott lesz előtte a nyílt vizen, tehát én azt gondolom, hogy én azt vélelmezem, hogy ott nyitni fogja a kaput a kapitány, azért már, hogy amúgy is ott vannak egy másik, nem szakákban, nem sportákban, mert ugye különböző sporták. Tehát, hogyha olimpia lenne, ugye nem növelné a létszámot.
Ja. Hát ott is ez szempont szokott lenni.
Igen. Az egy kicsit furcsa nekem, hogy ugye Rasovszki Kristóf tavaly 480 országos csúcsot úszott, és azt most meg akart dönteni. Nem sikerült neki.
Az elég lett volna szinte.
Igen, de hogy azt nem tudom, hogy ő ebből mit van le, mert ez azt jelenti, hogy időszakosan nem feltétlen olyan gyors. Ugyanakkor meg ő ugye azt nyilatkozta, hogy azt érzi, hogy gyors, és nagyon szeret úszni, ami mondjuk a nyílt vízen, hogy 10 kilométert leúszta, az nem annyira rossz, nem hátrány, hogyha szeretsz úszni. Mindenesetre újra elmondom, amíg elmondhatom, Betlehem Dávid formája, tehát hogy én csak annyit szeretnék mondani, hogy Szokolai László Ford
a prezident,
igen, szóval hogy ennyire látszik, hogy egyszerűen Szokolai László ért a hosszú távhoz, ért a nyílt vízhez, és egyszerűen annyira jó
kohézióban,
annyira jó összhangban.
De ő már visszakapta a Betlehemet, ugye?
Igen, tehát ugye a Dávid ugye ott edz, és Fábián Bettina is ott edz most már, és május 9-én az nagy nap lesz, hazautazik Sárkány Zalán.
Magyar kupa döntőre gondolt?
Igen, mindenre, mert ugye az a győzelem napja, nem? Május 9. Amúgy. Nem az volt régen? Vagy szóval ugye a történelembe, mármint a de hogy hazautazik, és akkor Zalán is ott fog edzeni, szóval, hogy nekem ez nagyon tetszik, és én nem tartom ördögtől valónak azt a kijelentését Betlehem Dávidnak, hogy 1500-on és 10 kilométeren az aranyérmet célozza meg Los Angelesbe. Szerintem
1500-on is?
Igen. Na. Tehát, hogy ő duplán szeretne ott állni. Én szerintem ilyenre még nem volt példa. Bár Meluli talán 12-ben, de nem vagyok benne biztos, hogy 1500-on nyert, de 10 kilométeren nyert, de hogy ilyen nem, hát nem ő, nagyon ő van.
Szerintem nyert mind a kettőn, csak nem biztos, hogy egy olimpián.
Igen, lehet, hogy az egyiket 2008-ban, a másikat 12-ben. Olyan biztos volt, hogy érem-érem, de hogy, és azt gondolom, hogy a 1500-at nyilván nehezebb lesz behúzni a
ez Dávidnak. A Florian Welbeck ez.
Welbeck? Hát például az előző világkupán, ami a németeknek meg az olaszoknak volt válogató, ott nagyon nagy fölönnyel nyert, most a fasorban sem volt. Tehát nyilván, tehát hogy nyilván hullámzik a forma.
Mi van Rassóval, aki ugye bejelentette, hogy neki fut Los Angelesnek, aminek nagyon örülünk, mert ez nem volt önmagától való.
Jól úszott, és jó, és egyébként még a Welbeckre hozzátéve hatalmas hullámok voltak most Ibizán, tehát abba a Welbeck meghal.
Az
tehát,
neki,
hogy az nekünk jó. Kedvez, ezért lenne jó a...
Hát Ajna is nem, a neki se volt. Nem, ezt
igen,
csak mondom.
Igen,
hát
tehát, hogy a jó nyílt vízi úszóknak sajátossága, hogy bárhol tudnak úszni. Én azt érzem, Kristófon tele van motivációval, hogy aztán mire talált ki, mert ez 29 éves, ami egyébként nem tudom, hogy kóra.
Hát igen, de a hosszú távúszásban talán kevésbé, ugye? Mert hát az állóképesség az korral azért inkább javul,
meg és ugye kell. Meg ne felejtsük el, hogy idén ugye most lelkes, jövőre azért csak Magyarországon van a VB, aztán meg már mindjárt itt van az olimpia, tehát más, nagyon sokat már nem kell kihúznia.
Igen.
Tehát de, a motivációt fenn lehet tartani most.
De valahogy én azt érzem, hogy te mondtad, hogy Betlehem aranyérmes Los Angelesbe, hogy egyszerűen azt érzem, mondtam, hogy pont ugyanúgy épül föl az ő 4 éve, mint ahogy Rassója. Rassónál is meg voltam győződve, hogy meg fogja nyerni. Egyszerűen azt láttam, hogy nem láttam olyat, hogy tehát ő maga is ezt sugározta magáról, hogy nincs az a forgatókönyv, hogy ne ő nyerjen. És ugye arra a legendás sztorik van, hogy Tetunál legtöbbet, hogy mennyire készültek a Szajnálában, tehát Dunál, hogy milyen igen. Profi munka zajlott. Most hát ugyanez a csapat, és
Tokióban,
most
Tokióban, Évízen, nem? Így van, Évízen készült
érzem,
a meleg
ugyanez a profi munka, és azt látom, hogy ez úgy épül föl, hogy ott megkoronázza
magát. De meg is mondta a Dávid, hogy ez az idei év. Én egyébként annyit mondtam Rassónak, mikor ott kijelentette, hogy Los Angeles, mondtam, hogy bronzérmed még nincs olimpiáról, és azt mondta, hogy tökéletes. Tehát, hogy ők úgy állnak egyébként hozzá, nyilván mindenki nyerni akar.
De csak ha Betlehem nyeri.
Igen, de aki de, már ott van a dobogón, és érmes, ők képesek annak örülni. Szerintem ez egy nagyon jó
sportolói hozzáállás.
Hogy fordítva, hogy a Dávid várná meg, és akkor meg lenne igen.
Egymás mellé.
Viszontkép 4 év
nem,
múlva.
Nem jutott eszembe angolozva. Igen, na, úgy legyen így.
Egymás mellé lehetne pakolnia.
A hát a sporttörténelmi fotópáros lenne egyébként.
Abszolút.
De tényleg.
Na. Hát akkor ennyi volt már a Nemzeti Sportkör. Köszönöm szépen Kovács Erikának, Turi Gábornak és Gergerics Józsefnek, hogy itt voltak velünk. És ha már szóba jött, akkor ugye ne feledjük el, hogy ma elkezdődik a Fidzs Liga 31. fordulója. 20 órától egy nagy közérdeklődéssel számot tartó. Hát bele pillantunk. Kazincz-Barcika MTK mérkőzéssel kezdődik ez a forduló. Köszönjük szépen, mi meg mindjárt folytatjuk a hazafutásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Az első osztályból kieső borsodiak számára a hátralévő három mérkőzés már csak jutalomjáték. Érdekesség, hogy az MTK épp a Barcikától volt képes kikapni még az év elején. De a fővárosiak már benn maradtak az élvonalban. Kazincz-Barcika MTK labdarúgó fizliga mérkőzés ma 20 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Május 30-án a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Most még nem tudni, hogy melyik két csapat lép majd ott pályára. Azt azonban tudjuk, hogy 1990-ben a bécsi Ernst Happel stadionban az AC Milan és a Benfica játszotta a begdöntőt. Felvezető sorozatunkban most ezt következik. Előjáróban annyi, hogy élt a Gutmanátok.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Megdöntő 1990. Az előző év magabiztos sikere után ennek az idénynek is esélyesként vágott neki az AC Milan, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a korszaknak az egyik meghatározó klubjává vált. Az olasz együttes keretét továbbra is világsztárok alkották. A holland aranyhármas Marco van Basten, Ruud Gullit és Frank Rijkaard mellett olyan klasszisok szerepeltek, mint Franco Baresi vagy Paolo Maldini. A vezetőedző Arrigo Sacchi. A döntőig vezető úton a Milán magabiztosan menetelt. A Real Madridot, a McKellent és a Bayern Münchent is búcsúztatta. A fináléban a Benfica volt az ellenfél, amely szintén komoly hagyományokkal rendelkezik a sorozatban. A portugálok a Derry City után a magyar bajnok Honvéddal találkoztak. A szebb napokat is látott kispesti együttes végül itt búcsúzott a sorozattól, de hogy miként, az az egyik korábbi játékos Csábi József árulja el, aki mindkét meccsen a pályán volt.
Tulajdonképpen ez már nagyon régen volt, ez 89 nyarán mi a Boti Józsi bácsinak a vezetésével megnyertük a bajnokságot és a kupát is, pedig akkor egy eléggé viharvert éven voltunk túl, ugye 88 őszín ugye a Bunda botrány miatt kitört egy ilyen történet, és akkor voltak eltiltva játékosaink, de ők a tavaszra már visszajöttek. Na, a lényeg az az, hogy ennek jogán ugye indultunk az ősszel, a BEC-nek hívták akkoriban, bajnok csapatok Európa kupa. Az első mérkőzésen, úgy emlékszem, a Vojvodina ellen tovább jutottunk egy idegenbelült góllal, és hát utána jött a Benfica. Az a baj, hogy addigra őszre már sok-sok sebből vérzett a csapatunk, tele voltunk olyan fiatalokkal már többek között, hát én is ugye 89-ben 22 éves voltam, de hát még nálam fiatalabbak is, a Sallai Tibi, a Nagy Sanyi, így mondom, egy több sebből vérző csapat találkozott egy akkor brazil válogatottakkal is, Aldeire gondolok, vagy mondhatnék Valdót, tehát egy nagyon jó nevű csapat volt, a Sven Eriksson volt az edzőjük. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy Ez itthon még egy nagyon jó meccset játszottunk. Igaz, 2-0-ra kikaptunk egy 11-es góllal, illetve egy kombinatív játékból lőtt góllal a Benfica részéről, és a Salana, aki akkoriban egy hatalmas nagy portugál sztár volt, egy ki is hagyott egy 11-est. Tehát ez egy idézőjelben mondom, vállalható vereség volt, később ugye döntőt is játszhattak. Hát a kinti meccs egy picit más volt, ott még jobban megfogyatkozva mentünk ki, és soha nem felejtem el, hogy egy délutáni időpontban játszottunk, mert akkor Portugáliában valami nemzeti ünnep volt. Hát ennek ellenére 50 ezer ember kint volt Lisszabonban, hát ott azért mondhatom azt, hogy nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogy ezt mi elterveztük, hogy egyáltalán tudtuk azt, hogy szokésüljünk, akkor már nincs nulke hazai vajás nulkér kettő után, meg hát akkor éreztük már, hogy ez egy nagyon jó csapat, de hát azért erre nem számítottunk, hogy 7-0 lett a vége. Hát csúfos is volt, és őszintén megmondom, ennek lettek később következménye is, már a csapat szétesett az ősszel, már úgy mondom, hogy egy lefelé menetben lévő honvéd találkozott egy később döntős Benficával.
Gondoltátok volna-e, hogy ez a Benfica később döntőt fog játszani?
Nem. Tehát akkor ott azért nem éreztük. Még a 7-0 ellenére sem volt is egy sztori, elmondhatom, én azt gondolom. Megengedi nekem a Csuhai Józsi, akit azért rengeteget tanultam. Ő már megjárta az UEFA kupa döntőt a Videotonnal, tehát én is nagyon felnéztem rá, és volt egy olyan sztori, hogy volt egy Magnusson nevezett is szőke, nagyon jó center, az első meccsen ő csinálta a 11-est. 5-0-nál volt hátra, nem tudom, néhány perc volt hátra a meccsből, és összeszólalkoztak, és Magnusson felmutatott, a Józsi aztán felmutatott, vagyis a srác felmutatott az eredményezést, és a Józsi a Csuhás mondta neki, hogy hát jó, de a te neved nincs fönt. Tehát az utolsó néhány percben még rúgta kettőt, mind a kettőt ez a féd csatár rúgta, és hát ugye nem maradt el a viszonzása sem neki. De a lényeg az, hogy nem gondoltuk ezt, őszintén megmondom.
Ezután a Benfica ellenfel a negyeddöntőben az FK Dnipro volt, amely csapatot 4-0-ás összesítéssel múlt felül. Jöhetett az elődöntő, itt pedig a Marseille volt az ellenfél. A franciákat idegenben szerzett több góllal győzték le. Következhetett a döntő, amelyet a bécsi Prater Stadionban rendeztek, több mint 57 ezer néző előtt. Az időpont 1990. május 23. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
20 minuti della ripresa.
Rijkaard! Indina la spezza! E lo c'è Rijkaard, gol! Tira in vantaggio! Gol del Milan! Spezza! Gloria! Il Benfica aveva atteso!
A finálét tehát az AC Milan nyerte, amely viszonylag szoros volt, a győztes gólt Frank Rijkaard szerezte a 68. percben. Így az olasz csapat 1-0-ra nyert, és megvédte a címét, sőt, egyben negyedik sikerét aratta a sorozatban, amellyel az örök rangsor második helyére lépett fel az 5 győzelemmel rendelkező Real Madrid mögé. Most pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémia edzője, akivel erről a fináléről beszélgettem.
Igazából egy kiváló párharc volt a döntőben, hogy te is említetted Rijkaard találatával, amit egyébként Van Basten készített elő neki a mérkőzésen. A Milan meg tudta nyerni 1-0-ra ezt a mérkőzést, és igazából kiteljesedett az a taktikai magasiskola, amit Arrigo Sacchi az elmúlt azt megelőző években épített a Milánnal. Ugye 89-ben már sikerült a Steauát legyőzni, ott 4-0-ra nyert a csapat, és a Benfica ellen egy igazán erős ellenféllel szemben sikerült egy góllal lehozni a meccset, hogy a második döntőben is nem csak sikeres volt a Milán, de megint csak nem kapott gólt, és ugye ez volt az az időszak, amikor ugye a totális futballt, amit annak idején a holland futballiskola, hát hogy mondjam, talált ki többek között a Catenaccioval szemben, már a holland futballiskola találta ki, de ennek akkoriban a legmagasabb formáját klubszinten már a Sacchi vezette Milán mutatta be, és ugye ebben a csapatban játszott három holland játékos, az említett Van Basten, Rijkaard, illetve Hullit, de természetesen az olasz gerinc nélkül ez nem működött volna, a védelmet akkoriban a világ legjobb belső védője Baresi irányította, és természetesen Maldini, Filippo Galli vagy Costa Curta is fémjelezte ezt a csapatot, vagy éppen az az Evani vagy Carlo Ancelotti, főleg Ancelotti, ugye, akiről tudjuk, hogy azóta edzőként is rendkívül sikeres lett. Hát a Benfica pedig ugye nem először játszott döntőt már akkor sem. Gutmann Bélának az átka, amiről legutóbb egyébként beszéltünk a Benficával kapcsolatban, akkor éppen ugye még a 1963-as Milán Benfica döntővel kapcsolatban. Portugálok azt mondják, hogy itt is megmutatkozott, de valójában ezen a meccsen elsősorban a taktikai szempontból veszített a Benfica egyetlen góllal, de összességében úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattak az olaszok.
És hogyha már említetted a játékra vonatkozóan, hogy a totális futballt valamennyire az Arrigo Sacchi magáénak tudta, ez mennyire volt furcsa egy olasz edzőtől?
Amikor ugye egy új hullámot indított ezzel 86-tól, tehát a Kinez vezésétől kezdve, sőt, hát ő már korábban is a 80-as években alacsonyabb szinten, mint a holland futballiskola szerelmese, természetesen számos játékelemet átvett a hollandok játékából, viszont ő abban volt forradalmár, hogy tökéletesen ötvözte a tradicionális olasz játékfelfogás értékeit és legfontosabb elemeit, és ezt ötvözte valójában a hollandokra jellemző ellenállhatatlan támadó futballral, és ugye két újdonság történik ekkor, ezekben az években létrejön ugye az új lesz szabály, és igazából kelepcébe kergeti az ellenfeleket, hiszen a Barrés irányította védelem folyamatosan lesre futtatja az ellenfelet, akik nem voltak ehhez hozzászokva, hogy az ellenfél védői elsősorban a labdától teszi függővé a saját mozgását, tehát a védelmi mechanizmusokat, nem pedig az ellenfelek tartózkodási helyétől kizárólag, illetve ugye Sacchi vezette be akkor a legmagasabb szinten azt a fajta agresszív letámadást, amit mai napig Guardiolától Kloppon át, Flicken át, rengeteg edző emelt át, és nyilván ma már a modern futballba emelt be, de igazából Sacchi volt a modern futballban az első, aki agresszív letámadással erőszakolta ki a labdavesztését az ellenfélnek egy leszűkített 20 méteres, 25 méteres területen, ahol a védelem, a középpályás és a támadó sor között, mondom, maximum ez a 20-25 méteres távolság volt. Igazából annyira leszűkített védelmi vonalak voltak, hogy a belső területen a portugál játékosok nem tudtak igazán összjátékot kezdeményezni, tehát földön való rövid passzos játékukat nem tudták megmutatni, és ugye onnantól kezdve pedig, hogy Barrésék sikeresen alkalmazták a les taktikát az egész szezonban, meg ezekben az években, ez nyilván megölte a legtöbb ellenfélnek a játékát.
Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit írt a Népsport a döntő másnapján.
Az olaszoknak ennyi elég volt, nekünk kevés. AC Milan, Benfica 1-0. Harmadik alkalommal rendeztek 1964 és 1987 után megdöntőt a bécsi Práter stadionban. A kontinens legjobb bajnokcsapatainak vetélkedésén az idén az abszolút esélyesnek kikiáltott AC Milan, valamint a szintén sok nagy ágyot felvonultató Benfica jutott a fináléba. A nemesi bajviadal jó iramban kezdődött, de az első 40 percben a kapu előtti jelenetekben igen szegény volt a mérkőzés. A szünet után továbbra is tartottak egymástól a csapatok. Hulit előtt az 50. percben óriási lehetőség nyílt a gólszerzésre. A holland válogatott játékos azonban a 16-osról elhamarkodottan lőtt, s a labda az elvetődő Silvino kapus ballábában elakadt. Az 54. percben Hulit elől a 16-oson kívülre kifutva lábbal mentett Silvino. Sűrűsödtek az események a pályán, de a színvonal továbbra is erősen közepes volt. A labdakezelési hibák és a zárt játék olykor-olykor már fügykoncertre késztette a nézőket. Aztán 68. percben Rijkaard, a mezőny talán leggyengébb labdarúgója, csodálatos labdát kapott Van Bastentől, középen betört a 16-oson belőre, s 11 méterről helyezett Silvino kapujának közepébe. 1-0. A Benfica nem tudott ritmust váltani, továbbra is csak egy-két csatárral támadott. A magasan beívelt labdákkal legfeljebb csak szögleteket tudott kiharcolni. Eriksson edző a középpályás Paneira helyére csatárt, Vata küldött be, de ez a váltás nem sokat segített, sőt a 80. percben a túlsó oldalon, Hulit lőtt fölé, akadt újabb gólszerzési alkalom. Az utolsó 10 percben kitámadtak a portugálok, de a Milan lelkesen és figyelmesen védekezett, s hiába volt a remek Tern minden igyekezete, az eredmény már nem változott. A vártnál kevesebb izgalmat és szépséget hozott a 35. megdöntő. A nemesek kicsorbult szabjákkal vívtak, s az eseménytelen párviadal végül a valamivel, nyíltabb sisakkal küzdő és az ellenfél kapujához többször eljutó Milán megérdemelt győzelmével zárult. A Sacchi legénység megvédte a címét. Így megszületett az olasz kupa mester hármas. A KEK és az UEFA kupa után a BEC-ben is itáliai csapat győzött.
Ismétlésképpen tehát az AC Milan nyerte az 1990-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Benfica ellen 1-0-ra. Holnap
az 1991-es BEC-döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunabirdön.
A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Aranyérmes Betlehem Dávid az ibizai nyíltvízi úszó világkupán. Hátrányban Muszukajev Iszmail a tiranai birkózó Európa-bajnokság elődöntőjében. Csikó Zsóka triplázott a kajakkenu válogatón. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nincs szükség második ülésre, lezárult a Magyar Labdarúgó Szövetség liszenz eljárása. Az MLS minden pályázó esetében pozitív döntést hozott a jövő idényre benyújtott kérelmekről. A nemzetközi és az NB1-es klubliszenzet az élvonalban szereplő csapatok kapták meg, kivéve a Nyíregyházát és a Kazincbarcikát. Ők a Kecskemét, a Mezőkövesd és a Szeged mellett bajnoki első osztályú liszenzet kaptak. Futball eufória van Győrben sok-sok év nihil után, nyilatkozta Vince Otto a Nemzeti Sportrádióban. A korábbi válogatott labdarúgó két korábbi klubja bajnoki versenyfutásáról beszélt a Hazafutásban.
Szerintem ez jót tesz a bajnokságnak, meg a magyar focinak, hogyha a Fradira megérkezik egy olyan klub, amelynek lehetőségei, tehát ugye a múltja, a történelme, a sportsikerei, a volumenje, a klubot körbevevő diaszpora, az lehetővé teszi azt, vagy arra, hogy igenis ugye a Ferencvárosnak ugye akár rövid középtávon is riválisa legyen. Fradista érzelmükként mondom azt, hogy például a Dárdai Palnak nemrég találkoztunk, azt mondtam, hogy igen, már várom, hogy az Újpest is megérkezzen, mert még érdekesebbek lesznek a mérkőzések, még jobban, még több ember tud ehhez ugye odaragasztani, és egész egyszerűen a sport, a profi sport erről szól, hogy mindig legyenek egymással szembeálló felek, ugye legfőképpen ugye a sportpályán, ennek megvan az eszenciája, mi időnkben is így volt, ugye ott más a hőfok, úgyhogy ebben a tekintetben most ugye a Győr megérkezett, szerintem nagyon transzparens és nagyon, nagyon jól működő gépezett a Győré, ugye egy nagyon tehetséges menedzsment irányítja, ugye a kispadról is, ugye Borbély Balázs, aki különben évekig dolgozott a Fradi utánpótlásában, ugye felvidéki volt, ugye válogatott labdarúgóként, tehát neki megvan ugye a játékos múltja, megvan a referencia, játszott külföldön is, tehát nem csak Szlovákiában, és aztán elkezdte ugye alulról az utánpótlástól kezdve építeni a karrierjét. Ugye a kispadon a Lipták Zoliék mellett ott van egy-két külföldi szakember is, úgyhogy megvan ugye a, úgymond az importált tudás is, ugye ami komplexé teszi a szakmai munkát, ugye a döntések meghozatalát. Úgyhogy jól néz ki a Győr, ugye itt a városban, ahol most már 22. éve élek, futball eufória van, hirtelen megmozgatta ezt az egész győri és Győr környéki futballközeget, ugye sok-sok év nihil után. Volt olyan mérkőzés, amikor pár százan lézengtek ugye a győri stadionban, az Etó Parkban. Ez is azt mutatja, és számomra is egy nagyon örvendetes dolog, hogy nagyon gyorsan el lehet érni összefogott szervezet munkával sikereket Magyarországon. Tehát ez egy nagyon jó tükör magyar profi labdarúgásnak, hogyha olyan emberek kezdenek el dolgozni egy közös felemelkedésért, akik a saját területeket értik, és közösen szeretnének fejlődni, akkor egy-két év alatt ott tudsz lenni a toppon a semmiből. Tehát a Ferencváros pedig, ugye a Ferencváros, tehát ugye meg kell küzdeni a minden évben azokkal az elvárásokkal, amelyek külső, illetve ugye a belső érintettektől is jön. Ez a magyar szabály szerintem problémát okozott, hiszen ugye a magyar bajnokikon azok a magyar játékosok, akik mondjuk most Győrbe játszottak, és nem szeretném őket lebecsülni, mert szó sincs ilyesmiről, de ők nem jobbak, mint a velük szembe játszó győri magyar futballisták, sőt, és ugye ha ezt nézzük, akkor mondjuk egy ilyen mérkőzésen, ahol jobb futballisták játszanak a másik csapatban, akkor nem biztos, hogy egyértelműen a Ferencváros az esélyes. Ez egy stratégiai kérdés, amire valószínűleg most már a Ferencváros menedzsmentje föl kell, hogy készüljön, hogy egész egyszerűen olyan fiatalokat kell majd az utánpótlásba odavinni, akik a korosztályaikban meghatározó tehetségek, és jól végig kell őket menedzselni, és erre sokkal nagyobb fókusz kell, meg energiát fektetni, mert hogy egyszerűen a győri utánpótlásból följövő játékosok most bizonyítanak, és ugye a Ferencvárosnál is azért bekerült egy Tótali, a Kislisztes, a Madarász, ugye a Kaján, tehát hogy azért vannak tehetségek, de ezt még intenzívebbé kell tenni, és hogyha ez intenzívebb lesz, akkor előbb-utóbb a Ferencvárosban is olyan fiatalok, meg magyar játékosok fognak majd lehetőséghez jutni, akik nyugodtan ki lehet jelenteni róluk, hogy jobbak, mint a magyar átlag.
Megnyerte a 10 kilométeres versenyt a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának ibizai állomásán Betlehem Dávid, és ezzel kijutott a nyári Európa-bajnokságra. A párizsi EB-n induló magyar csapatban Rasovszky Kristóf már védett volt. Az olimpiai bajnok végül 8-én csapott célba Ibizán. Egy magyar hely volt még kiadó a kontinens viadalra, ezt Kovács Seres Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen végzett. Női 10 kilométeren Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert, Fabian Bettina 8.-ként ért be. Az már korábban eldőlt, hogy mind a ketten ott lehetnek a párizsi Európa-bajnokságon. Nagy napsugár a 35., Miszlai Mira a 36. helyen végzett, ezzel előbbi harcolta ki a jogot, hogy induljon a nyári Európa-bajnokságon. A bronzéremért mérkőzhet majd meg Muszukajev Iszmail a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjában a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, mivel az elődöntőben 11-0-ra kikapott Moldáv ellenfelétől. A Nemzeti Sportrádió Karfű a fű című magazin műsorának vendége Lőrinc Viktor a kötött fogásúak szövetségi kapitánya volt. A tiranai Európa-bajnokságon Szőke Alex és Vitek Darius ezüst, Fritz Róvert és Lévai Zoltán bronzérmet szerzett. Lőrinc Viktor Regős László Pálnak értékelt.
Nagyon örülök neki. Nyilván szerettünk volna, hogyha a két döntőből mind a kettőt, vagy egyet legalább arra tudunk váltani. De összességében azt gondolom már, hogy aludtam és aludtunk rá egyet. Azért nagyon meg kell becsülnünk ezeket az eredményeket, mert nagyon erős mezőnybe sikerült ezt elérnünk. És hát ha egy kicsit jobban visszagondolok, és ha az érmes versenyzőkre gondolok, akkor ezek nagyon előre lépések, ugyanis a Rubi esetében zsinórban ez a második világverseny, ahol fel tudott állni a dobogóra, és meg tudta szerezni az érmet. Hatalmasat birkózott megint csak azt tudom mondani, hogy a szíve és az állóképessége vitte előre bizonyos mérkőzéseken, és ez meg is hozta a gyümölcsét, ugyanis a végén egy bronzérmet tudott szerezni.
És utána is tudott egyet dobni.
És pontosan még ugye volt rá még ilyen, mert a tavalyi világbajnokságon nekem kellett őt, most cseréltünk, most úgy volt vele, hogy még van benne még annyi, de szerintem nem fáradt el rendesen, hogy még tudott egyet rajtam dobni, és hát Darius az, hogy zsinórban harmadik világversenyen tud érmet szerezni, a VB után egy EB döntött ott birkozni, ez önmagában is azt gondolom, hogy ez hatalmas teljesítmény, és hát ne feledkezzünk meg Lévai Zoltánról, aki egy ilyen nagyobb súlycsoportba tudott bronzérmet szerezni, és hát nyilván Szőke Alex, aki egy nagyon hosszú sérülésből tért vissza, majdnem 2 évet kihagyott, és a tavalyi EB bronzérme után most egyen feljebb tudott lépni, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy már idén, de vagy legalábbis jövőre már ezt még fényesebbre tudja váltani.
Ugye Takács István és Vánca István volt még ott az Európa-bajnokságon. Náluk mi az, ami hiányzott esetleg, hogy még jobb szereplés legyen?
Igen, ezt ki kell emelnem, hogy 6 indulónk volt az Európa-bajnokságon, és ebből 4-en tudtak dobogóra állni, ami megint csak azt tudom mondani, hogy a srácok kitettek magukért, és megint olyan teljesítményt tudtak nyújtani, ami azt gondolom, hogy egyedülálló. És ne feledkezzünk meg a valóban említett versenyzőkről is, ugyanis ha a Vánca Pistára gondolok, én azt gondolom, hogy idén ő az Európa-bajnokságon birkozott a legjobban. Most nála ez eredményben nem mutatkozik meg, de ha a szakmai részét nézzük, és azokat a dolgokat, amiket elterveztünk előtte, és hogy mit szeretnénk meccs közben áll elérni, jól birkózott. Már az első meccsen is megmutatta azt, hogy jól mozgott, és hát ott volt még Takács István, aki az ő esetében pedig azt gondolom, hogy mire az Európa-bajnokságra érkezett egy kicsit, talán lehet, hogy belefásult, vagy esetleg sokat kivett belőle, azért a 87 kilóról úgy kell tekinteni Magyarországon, hogy az egyik legnagyobb konkurenciával rendelkező súlycsoportunk. Aki eleve megszerzi a válogatottságot, az már nagyon nagy komoly lelki, illetve mentális, fizikális tehernek van kitéve, és ez fontos nyilván a jövőben is, ez már fontos lesz, hogy hogyan tudjuk majd megtartani azt a versenyzőt, aki majd válogat lesz ebbe a súlycsoportba. Jó birkózott az év elején, akár az ágrábi verseny kimondottan jó birkózott, ezt meg is nyerte. Tiranában már látszott rajta egy kicsit döcögött a birkózása, de úgy gondoltuk, hogy az EB-re ez javulhat. Azért hozzá kell tennünk, hogy a Takács Pityunál egy stílusváltás van kialakulóban. Ő, amikor nyerte az Európa-bajnokságot, ott más szabályrendszerben volt. Látunk nála is szakmailag előrelépést, abszolút elmozdult már. Jelenleg nála is azt tudom mondani, most az nem mutatkozott meg az eredményekbe, de én bízom benne, hogy ők is a jövőben majd ezeket éremre tudják majd váltani.
Csikó Zsóka az 500 és 1000 méter egyes után Újfalvi Laurával K2-500-on is győzni tudott a kajakkenusok szezonnyitó szegedi viadalán, amely az idei egyetlen válogató verseny. A férfiak hasonló számát a Kuruc Levente Fodor Bence duó nyerte. A Nemzeti Sportkronika végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Március végén a Cuk-szigeteken győzött egy magyar strandőrplabdapáros, méghozzá Dóczi Domonkos és Veres Ákos, akik itt vannak most velem szemben a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok. Sziasztok, köszönjük, hogy bejöttetek, nyertetek a Cuk-szigeteken, de a szintén a csendes óceán partján lévő, vagy nagyon-nagyon messze lévő Tahiti meg bronzérmet szereztetek. Ahhoz képest, hogy ezek milyen helyek, most nézem, bizony-bizony Dóczi Domonkos már nézi azt, amit én is, hogy hát kicsit barna vagy, de nem vagy elég barna, és hát nem, ha nem is sápat Veres Ákos, de van fehér folt is rajta. Milyen volt ez az élmény, mert gratulálunk az eredményekhez, de nyilván, ha valaki ezt hallja, akkor nagyon-nagyon egzotikus tájugrik be, főleg így a rádióban, ahol sajnos képeket nem tudok mutatni, sem a Cook-szigetekről, sem a Csendes óceánról, sem mondjuk a másik helyről, Tahitiról. Ki kezdi? Akkor úgy látom, Ákos lesz a 19 éves Veres Ákos, aki megkapta a szót a 22 éves Dóczi Domonkostól.
Fú, hát nekem személyesen ez volt a leghosszabb utam Cook-szigetekre, és hát csodálatos volt. A sziget összvíz 32 km hosszú, és 8000-en laknak, de mindenki nagyon-nagyon kedves volt. Ugye az óceánparton voltunk, szóval minden nap bementünk a vízbe, fürödtünk, pálmafák mindenhol, mindenki nagyon kedves volt, és olyan volt, mint egy ilyen csoda, vagy nem tudom, ezt így nem lehet elfelejteni, ezt a túrát. Számomra ez volt a legjobb eddig.
Hát ha valaki beüti most ezt a beszélgetést hallgatva az interneten, az ismert Wikipédiára, akkor nyilván ugyanez a csodaszép, valószínűtlenül zöldes-kék óceán, ott van a homokpart, ott vannak a pálmafák, és még miket láttál még, Domonkos?
Hát láttunk nagyon sok labdát jönni felénk, menni felőlünk.
De az már a pályán.
Az már a pályán, hát de azért az időnk nagy részét sajnos a pályán kellett töltenünk, miközben azért szerintem vágytunk kifelé a pályáról, de persze azért láttunk szörföt is elég közelről, aztán emiatt hullámokat is, elmentünk jetskizni is egyet utána a verseny után, de alapvetően ezekkel tudtuk úgy igazán megtapasztalni azt, hogy milyen ott a környezet.
Fürdeni lehetett?
Lehetett mind a két helyen, Tahitin ott kicsit el kellett menni messzebb a pályáktól, de a Cook-szigeteken ott befejeztük a meccset, és átsétáltunk a vízbe. Az volt a legjobb.
Hát kezdjük ezzel, mert hogy ott lett az aranyérem a nyakatokban. Arra emlékszem, hogy azt olvastam, hogy ausztrál meg amerikai párost győztetek le az elődöntőben, meg a döntőben. Egyáltalán mit kell tudni erről, és akkor ezt most inkább olvasom, a Beach Pro Tour Futures tornákról.
Igen, hát ugye strandöplabdában a felnőtt világszintű versenyeket három kategóriába sorolják. Van a Elite, a Challenger és a Future. Mi a Future indultunk. Nekem személyesen ez volt az első érmem Futures tornán, szóval hatalmas élmény volt. Úgy néz ki a verseny, hogy négy csoport van, négy-négy fős csoport, selejtezőből négy csapat jön be, és csoportban játszol két meccset, hogyha a győztes a győztes és a vesztes a vesztessel, és a csoport elsők automatikusan kvalifikálnak a negyed döntőbe, ha nem nyered meg a csoportot, akkor utána van még egy plusz meccsed, és ugye negyed döntő, elődöntő és döntő utána. Szóval
összesen akkor hány meccsetek volt? Öt talán?
Mi csoport másodikként mentünk tovább, szóval hat meccsünk
még
volt.
Hat is?
Igen.
A további ellenfelek azok könnyen legyőzhetőek, vagy itt akár a selejtező során meg kiesettetek volna? Tehát így
mi szerencsére nem selejteztünk, azt el kell mondani.
Ember, hogy őszóta vagytok egy pár itt a strandröplabda szezonban, majd erről is kérdezlek benneteket. Tehát akkor az papírforma volt, hogy mondjuk a négybe bejuttok? Domonkos?
Azt gondolom, hogy igen. Szóval itt van egy kiemelés az eddig megszerzett pontok alapján, és úgy is, hogy mi egy új páros voltunk, hoztuk magunkkal az egyéni pontjainkat, amik összeadódtak, és szerencsére ezek az összeadott pontok magasak voltak. Tavalyi versenyek alapján az Ákoséknak volt egy történelmi második bronzérem utánpótlásban, és az elég sok pont adott ahhoz, hogy magas kiemeléssel kezdjünk, és emiatt a papírforma az volt, hogy top 4-be bent vagyunk, de hát aztán ezt a papírformát még sikerült megverni, mert harmadik kiemeltek voltunk, aztán elsőként fejeztük be a versenyt.
Ezután a Tahiti verseny az erősebb volt, vagy ugyanilyen?
Az egy egyel erősebb verseny volt, ott jött jöttek új párosok is, akik a Cook-szigeteken nem vettek részt. Volt egy kis átmenet, átfedés a kettő között, de a Tahiti verseny az egy erősebb volt, és nagyobb kihívás is volt a környezeti elemek miatt.
Igen, ezt amit a Domi mondta, hogy a papírforma az mit mond itt a sandöflabdában, szerintem ezt nehéz megállapítani, mert ugye sokszor 30 fokba játszunk, vagy szélben, szóval itt az a fontos, hogy hogy tudsz a környezeti viszonyokhoz hozzászokni, minél gyorsabban lehetőleg, és ez a fontos, és szerintem mi ebben most kiemelkedtünk mindenképpen.
Mert hogy Tahitin szélvihar volt?
Szólt szél, eső, 30 fok. Szerintem elmondhatjuk, hogy
de nem egyszerre.
Nem egyszerre, de elmondhatjuk, hogy a meleg volt a legnehezebb. Azt túlélni a meleget, mert nem vagyunk azért hozzászokva itthon ehhez a hőmérséklethez, semmiképpen.
Ott a 30 fokos hőségben a szél az nem segít semmit. A homokban, hát nyilván a homokban ott játszik az ember, az óceánba bármikor bemenne, de csak a meccs után lehet, vagy a torna után.
Hát mondanám, hogy segít a szél a én hőérzetemen, de különben meg a röplabdában meg hátráltat minket, ugye, mert máshogy kell játszani benne, kisebb labdákkal, gyorsabb feladásokkal, szóval én jobban örülök, hogyha nem fúj a szél.
Hogy állt össze ez a pár tavaly szeptember-október környékén, tehát ősszel?
Hát alapvetően itt ez edzői és szövetségi döntés volt, hogy ugye itt a legtávolabbi célok azok a 28-as olimpia az egyik köztük, amilyen szövetségi és saját cél is biztosan.
Nincs az olyan messze, 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia.
Hát pontosan.
Tegyük hozzá teremröplabdában, ez kicsit olyan, mint jégkorongban, hogy a felnőtt férfi jégkorong válogatottat remélni, hogy kijut a téli olimpiára, az nem állam annál sokkal több. A nők már múltkor is közel voltak hozzá, az nem teljesen, nem hogy nem irreális, hanem az egy elérhető cél. Most a teremröplabdában, hogy kijussunk az olimpiára, az nem egy túlságosan ideális és elérhető cél, de strandröplabdában ez előbb megtörténhet.
Abszolút, igen. Strandröplabdában szerintem az ösvény, hogy tudsz eljutni az olimpiáig, sokkal exaktabb, és meg van szabva, hogy ennyi pontodnak kell lenni, ha ezeken a versenyeken elindulsz, és jó eredményt hozol, akkor ez egyáltalán nem egy lehetetlen, vagy ahogy te mondtad, álom kihívás. Sokat kell dolgozni érte. Ilyen, ugye Magyarországról még senki nem indult olimpián, sandöplabdában, de ezzel a versennyel egyre közelebb kerültünk szerintem ehhez, hogy minél magasabb szintű versenyeken részt vegyünk, erősebb ellenfelek ellen játszunk, és ezáltal mi is fejlődünk, a pontjaink is nőnek, és 28-ra reméljük, meg lehet az olimpia.
Domonkos mondtad, hogy ugye akkor szövetségi, meg egyéni célok összecsiszolása, de mit kellett tudni előtte, vagy mennyire ismertétek egymást?
Hát azért ismertük egymást, már egy pár éve együtt edzettünk, de hát azért itt elég sok minden összeköt minket. Egy környezetben öttünk föl, egy iskolába jártunk.
Budapest napon... 22. kerület, ezt elmondtátok a beszélgetés előtt, tehát magyarán Budafokon és környékén.
Pontos. Hát egy pár utcára laktunk egymástól jó sok ideig, amíg én otthon laktam.
De ott strandröplabdázni nem nagyon lehet.
De pontosan. Pont ott kettőnk között van egy darab strandröplabdapálya, ahol mind a ketten játszhatunk, nem együtt, ott még.
Akkor ez nem a véletlen műve, tehát ha az nem lett volna ott, akkor lehet, hogy teljesen más sportágat választottok?
Hát ez benne lehet.
De ugye 201 cm magas vagy, tehát kosarasnak is elmehettél volna. Azt próbáltad valaha?
Próbáltam, de nekem van egy családi vonás, ahol nekem a mindkét szülőm plusz nagyszülőm teremre labdázott, és ők azért eléggé támogattak abba, hogy a teremlőplabda, strandlőplabda.
Ismernem kellene a nagyszülőt? Mennyire ismerős?
Hát annyira nem nagyon ismerős, de...
De ezt csinálta?
De ezt csinálta, igen.
És neked, Ákos, van bármiféle családi kötődés a röplabdához? Te vagy az első?
Én nem vagyok az első. Nekem két nővérem is röplabdázott teremben. Igazából miattuk kezdtem el. Most már lassan 10 éve kezdtem el a terem röplabdát.
Hát akkor 9-10 évesen elkezdted.
Igen, pont most támogattam én is a fejembe, hogy most már szerintem 12 éve röplabdázom, 4 évet teremröplabdáztam, és utána kezdtem el a strandot. De igen, engem, én a nővérem hatására kezdtem el ezt a sportot.
Olyan régen már strandröplabdával foglalkozol csak? Ezek szerint mennyit fejlődött ez az elmúlt években, hogy most tényleg arról beszélünk, hogy akár egy Los Angeles olimpiát meg lehet célozni?
A sportág maga az hatalmasat fejlődött szerintem akár az elmúlt 2-3 évben, így a országos bajnokság szervezésében, hogy mennyire egyre híresebb a sportág, mint például most az olimpián Párizsban a Eiffel torony aljában voltak a pályák, szóval így azt elmondhatjuk,
több, mint látványos volt, igen. Ezt a szervezők hibátlanul megcsinálták.
Igen, és az Magyarországon az egész versenyszervezés fejlődik, a szövetség mindent beletesz, hogy a sportág minden nagyobb hírnevet szerezzen magának.
Mert hogy ugye most nyilván minden hallgató azt gondolja, hogy hát azért Tahitire, vagy éppen a Csendes óceán másik területére, tehát eljutni Cook-szigetekre, ez nem egy olcsó. Egyáltalán mennyit kellett oda utazni?
Hát ott a kifele utunk az 52 óra volt. Izgalmas túránk volt.
Hány átszállással?
Hát kettő átszállás. Három.
És melyik volt az izgalmasabb, mint hát azt olvastam volna, hogy a Cook-szigetek?
Hát a dubai átszállás volt a legizgalmasabb, mert Budapest-Dubájból Sydneybe, és Sydneyből mentünk a Cook-szigetekre. És hát a dubai átszállás az izgalmas volt, ott mi kaptunk is egy bombariadót a telefonra, hogy most el kéne kezdeni menekedéket keresni, de szerencsére semmi nem történt, és aztán egy kb. 3-4 óra múlva elindult a gépünk Sydney felé, így szerencsésen megúsztunk ott bármilyenféle rosszabb esetőséget is.
Na ezt olyan könnyedén meséled azért, na, jó, más korosztály vagyunk, ha kapnék egy ilyen üzenetet, akkor családomra gondolnék meg arra, hogy hogyan ússzam meg, a röplabdát valószínűleg háttérbe szorítanám, vagy a riporterkedést.
Hát valószínűleg igen, de senki nem mozdult ott körülöttünk, senki nem ijedt meg, szóval úgy voltunk vele, hogy akkor itt úgy néz ki, ez egy hétköznapi dolog már, hogy az emberek ilyet kapnak. De igen, utána a Sydneybe repültünk, ahol volt egy majdnem fél napunk város nézni, és utána indultunk tovább a szépséges Cook-szigetekre.
Hát akkor a szövetségnek azért van mit megköszönni, mert gondolom itt ez egy komoly tétel ilyen helyekre kijutni. Hollandia lesz a következő verseny, és mondtad azt Ákos, hogy az elmúlt 2-3 évben a szövetség is ugye ezt jobban felkarolja, ezt a strandröplabda szakágat, és annál is inkább, mert hát most itt lehetne több nevet is felsorolni, meg aztán a nőket is, és tényleg jártok, korosztályos szinten is járnak, most már az elmúlt, mondjuk 2023 óta figyelhetjük ezeket mindenképp, hogy olyan helyekre is eljuttok, ahova azért magyar ember ritkán jut el, ez a pont, ez a páros is ilyen, a Tahiti vagy a Cook-szigetek. Ebben úgy belegondoltatok, hogy kaptatok zrikát is, amikor hazajöttetek, vagy amikor kiderült, hogy hova fogtok menni?
Igen, hát ugye én még gimnáziumba járok, és amikor így elmondom az osztálytársaimnak, hogy hol jártam, ők is mindig kérdezik, akkor így nagyot rácsodálkoznak, és abszolút nagyon szerencsések vagyunk szerintem, hogy ennyi helyet láttunk már, meg ilyen helyekre tudunk utazni, szóval én soha nem szoktam panaszkodni, miért panaszkodhatnék, de szerintem ez az is benne van, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezért, hogy itt legyünk. Igen.
És milyen erős a ti párosotok, vagy mitől erős, ha már összeálltatok, össze rakott az élet, vagy bárki benneteket, és ugye most már eredményetek is van, tehát ez mégiscsak egy nemzetközi arany, meg egy nemzetközi bronzérem.
A párosunkról azt mindenképp tudni kell, hogy a Domi egy kiemelkedő blokker, ugye a 201 centével, mint most megtudtuk.
Hát kicsit felugrik, és akkor próbálja meg valaki átütni.
Igen. Én meg magamat szeretem egy jó mezőnyösnek vallani, ezáltal a védekezésünk szerintem nemzetközi szinten kiemelkedő. Ezt sokszor a magunk erejére tudjuk fordítani. Ez volt a kulcspont is szerintem itt a Cook-szigetek és Tahiti versenyen, hogy két érmetest is tudjunk hozni.
Domonkost kérdezem, hogy például ott a Cook-szigeteken az aranyéremnél, ha döntőre gondolsz, milyen volt a nemzetközi visszhang? Na most akkor azért csak megismertek már benneteket. Eddig nem, de most már, hogy van egy ilyen magyar páros.
Hát úgy ebbe a környezetben azért már úgy ismernek minket szerencsére. Szóval, hogy ilyen futures versenyeken már vettünk részt, én nekem szerencsére már egy aranyérmet is sikerült hoznom Stréli Bencével, még 2 évvel ezelőtt, és de úgy jó érzés volt, hogy most álltunk össze, és rögtön sikerült egy olyan eredménnyel bekezdeni a szezont, amire utána már építkezni tudunk. Mert ez nemzetközi pontokba is sokat ad, és ezekkel tudunk egy magasabb szintre fellépni majd.
Itt a Nemzeti Sporterdő stúdiójában beszélgetek Dóczi Domonkossal és Veres Ákossal, két fiatal strandröplabdázóval, és azért is mondom így a neveteket, mert olvashatom Olá Andrea, a szövetség kommunikációs vezetője segítségével azt, hogy Tari Bence és Niemeyer Lukasz, Ők is magyar színekben először egy ötödik helyet szereztek, aztán pedig, ha jól mondom, akkor egy ezüstérmet méghozzá Tahitiben, tehát, hogy ők már, ők riválisaitok tulajdonképpen? Hogy működik ez? Jó ez, mert jól hangzik, hogy van két magyar, aztán, hogy egymásnak mennyire örültök, nem örültök, az már legyen a ti bajotok, de mindenképpen szerintem az serkentő hatású, hogy itt Magyarországon, és még nem tudom, hogy van még, lehet, hogy két másik páros, amelyik kijuthatna oda.
Mi Tari Bencével és Némai Lukasszal minden nap együtt edzünk, hát, szóval...
Ez egy négyes fogat, vagy azért még van másik?
Hatan vagyunk a csapatban, de most erre a versenyre négyen mentünk. Riválisok, hát azok vagyunk, ez nem kérdés, főleg itt a versenyeken szerintem próbáljuk, főleg én igyekszem így félretenni a barátságot, úgy tekintek rájuk, mint egy másik idegen csapatra, és mi a negyed döntőbe találkoztunk is velük a Cook-szigeteken, mi kerekedtünk felül, de ilyen helyzetekben próbáljuk félretenni a barátságot, és mindenképp a sportra figyelni, és sportra figyeljünk.
Hatan vagytok, ez már jó, mert akkor van merítési lehetőség, azért bővül ez a létszám itt évről évre, vagy elért egy olyan szintet, ami pont elég, de ennél több azért nem biztos, hogy kell, vagy nem biztos, hogy lehet. Tehát mondjuk, hogy hirtelen legyen 18 férfi és női páros, akár felnőtt, akár utánpótlás korosztályban.
Hát szerintem ez a 6 fő, 3 páros egy csapatban, egy edzésen, ez a tökéletes létszám, hogy minél többet ki tudjunk hozni belőle, de azért az utánpótlásról nem szabad elfeledkezni, mert a mi klubunkban, az Eseresében szerintem ez a legnagyobb utánpótlás klub, és a kicsik azért jönnek, szóval lassan félnünk kell szerintem tőlük abszolút. Itt ilyen 2009-10-es születésű gyerekek ügyesek, nagyon jók lesznek szerintem a jövőben.
17-16 éves korosztály, tehát...
Igen.
És akkor látjátok a különbséget, hogy azért most milyen lehetőségeik vannak, illetve ti, amikor még 16-17 évesen csináltátok, milyen volt Domonkos?
Én azt gondolom, hogy azért szerencsére mi már pont abba a korosztályba születtünk bele, akiknek már nagyon sok lehetősége volt. Azt gondolom, hogy az előttünk lévő korosztályok, az idősebbek, ők nekik még ennyi lehetőségük nem volt, mint amennyivel körülbelül én kezdtem el. Szóval, hogy... Nekünk már megvolt az infrastruktúrák, megvolt minden, ami szükséges volt ahhoz, hogy mi edzeni tudjunk, és fejlődjünk folyamatosan. Szóval van sok edző, aki nagyon odafigyel ránk, tényleg vannak nagyon jó pályáink, és nagyon odafigyel ránk a szövetség is. És azt gondolom, hogy ez az előttünk lévő korosztálynak még egyen nehezebb volt, mert nem volt ennyi szakember, nem volt ennyi pálya, nem volt ennyi lehetőség.
Ha csak annyit kérdeztem volna az elején, hogy mi az, ami megmaradt ebből a kalandból, tehát Cook-szigetekből és Tahitiből, amit még nem meséltetek el, de vannak olyan sztorik, amik érdekesek lehetnek a hallgatóknak?
Én abszolút azt mondanám, hogy mi Tahitin elmentünk szörfözni az utolsó nap, végül is az utolsó két nap, mivel a repülőnket eltolták egy nappal, volt két szabad napunk, és elmentünk szörfözni, kipróbáltuk ott az óceánban.
Előtte sosem?
Soha nem. És meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Két óránk volt.
Hát nehéz nem beleesni a vízbe, az óceánba, hát vagy bármibe, ahol csinálod. Nem.
Hát általában ez úgy történt, hogy beleestem. Szerintem két óráig voltunk a vízen, hogyha háromszor meg tudtam állni több mint 10 másodpercig, akkor már jót mondok magamról. Szóval nagyon-nagyon nehéz.
De ez a hullámok miatt, vagy úgy alapból is?
Igen, olyan részre mentünk, ahol így viszonylag nagy hullámok voltak, szerintem 2 méter, 3 méter magasak. Szóval nem volt egyszerű. Az oktatónk szerencsére nagyon sokat segített nekünk, de még semmiképp nem mondhatom profinak magamat ebben a sportban, se ügyesnek.
Váltani még nem kell.
Nem ez a cél.
Hogy megy a tanulás emellett? Mondjuk akkor a 22 éves Domonkos, te tanulsz még valahol?
Én egyetemre járok, a testnevelési egyetemre.
Na, az már egy komoly lehetőség. Te pedig érettségizni fogsz?
Én érettségizni fogok, igen. Most vagyok 12-es, május elején majd jönnek az érettségik.
És te is tovább szeretnél tanulni?
Igen, tehát? Én is tovább szeretnék tanulni, jogra szeretnék menni, az
Hoppá.
A cél.
Na,
igen.
Az még komolyabb.
Igen, hát nem egyszerű semmiképpen, de itt a versenyeken megpróbáltam a tanulásból is kihozni a maximumot, és meccsek között, vagy a versenyek előtt próbáltam minél többet tanulni, a szálláson, repülőn, reptéren, ezek általában így történnek velünk, hogy amikor tudunk, akkor tanulunk. És amúgy pozitívan állok hozzá az érettségéhez, szerintem egész jól fel tudtam készülni rá.
Van-e kabalátok? Nincs. A nagy csend az azt jelenti, hogy nincsen, de egymásra néztetek hirtelenjében Domonkos Ákosra. A következő versenyek között ugye magyarországiak is bőven lesznek. Azért jó, hogy most el lehet mondani azt, hogy a nemzetközi lehetőségetek sokkal-sokkal több így az elmúlt években, amiről már beszéltünk, meg utaltunk rá, mert régebben azért nekem az ugrik vagy a Strandröplabdáról abszolút az országos bajnokság kapcsán tévéközvetítés, 4 forduló vagy 3 és az utolsó a döntő, és mindig azt kérdeztem, amikor egy Strandröplabdással beszélgettem, hogy mit csináltok szeptembertől, hogy aztán egyszer csak jön egy hír, hogy nem tudom én hol nyertek februárban. Ez hogy zajlik? Tehát itt Magyarországon és főleg Budapesten hány pályán tudtok készülni? A Budapest Garden az itt talán Óbudán harmadik kerületben egy viszonylag új és ismertebb pálya, volt ott már komoly verseny is.
Igen, hát ugye télen nehezebb a helyzetünk. Itt Budapesten 2 fedett pálya van, 2-3, ahol tudunk edzeni, egy sátorban edzünk szeptember után, nagyjából szerintem március végéig.
És ott is akkor 6-an vagytok egyszerre?
Igen, 6-an vagyunk. Ez publikus, ez a pálya, szóval amatőrök is, utánpótlás csapatok is egyszerre használják velünk, ugye 6 pálya van. Szóval
amatőrök nem szoktak menni?
Szoktak, azt kell mondanom, hogy a sport egyre kezd híresebb lenni, meg ugye itt vannak a csapatunkban játékosok, akik edzőként is, működnek, és ők amatőröknek tartanak edzéseket, szóval igen, egyre nagyobb lesz a sportág.
Ha már edzősködés, akkor az edzőtök nevét mondjátok-e, vagy edzőitek nevét, meg hogy például ők ott lehettek-e, vagy ők távolról szurkoltak nektek?
Hát most jelenleg úgy hivatalosan 2 darab labdás edzőnk van, aki a térlegesen labdás edzésekkel és a versenyzésünkkel foglalkozik. Ő Petik Csanád és Benkő Balázs. Mind a ketten játékosok voltak pár évvel ezelőtt, de aztán mind a ketten áttértek az edzősködésre, és azt gondolom, hogy Petik Csanád volt ott velünk ezen a mindkét versenyen, Cook-szigeteken és Tahitin, és ő segített abban, hogy ezt a 2 érmet megszerezzük, mert azért nagyon sok munka van ilyenkor egy edzőnek is abban, hogy kielemezni az ellenfelet, taktikákat összerakni, és ott ülni a pálya mellett, és folyamatosan ellátni minket ezekkel a utasításokkal.
Nyilván az ellenfeleknél ugyanez van, tehát komoly eredmény csak így lehet elérni, nem? Mi kellett volna például Tahitin a döntőhöz? Ott mi volt az elődöntőben?
Hát azt gondolom, hogy ott hát kellett volna plusz 1 hét a 2 verseny között, mert nagyon kifulladtunk. Hát nagyon meleg volt mindkét versenyen.
És amit Ákos már az elején mondott, hogy az megviselte még a ti fiatal szervezeteteket is.
Hát igen, sajnos ez szerintem bárkinek a szervezetét megviseli, sajnos ez nem embernek való, de azt gondolom, hogy kiosztuk a maximumot, viszont ott az elődöntőbe ez már visszaütött.
És bocsánat, lehet, hogy embernek való, csak hát, hogy közben mozogni, az más feküdni a tengerparton, és nem fizikai munkát végezni, más sportolni, és közben 30-40 fokos meleg van.
Igen, de azért el kell mondanom, hogy ugye mi a második versenyen egy amerikai csapattól kaptunk ki, akik újak voltak, ők nem voltak Cook-szigeteken, és akik Cook-szigeteken voltak a dobogón, azok közül csak mi kerültünk be Tahitin a dobogóra. Szóval így az állóképességünkről, meg a kondi edzőnk Olá Zsolt munkájáról csak jókat tudok mondani, mert az összes csapat közül mi emelkedtünk ki ezen a téren.
Hány ember van, hogy zajlik az élet Tahitin? A Cook-szigetekről az elején már szintén beszéltetek.
Hát igen.
Hogy képzeljük el ott a csendes óceán?
Tahiti az már egy egyen nagyobb sziget, ugye mivel a Cook-szigetek az nagyon ilyen családias volt, ott mindenki ismer mindenkit egy szigeten, azért az úgy egy érdekesebb dolog, de viszont Tahitin ott már egy nagyobb sziget, ott szerintem egy több 10 000-es szigetről beszélünk, és hát ott már eléggé városias az egész, főleg ahol nekünk a versenyünk volt, az ott már egy kicsit más élet, de
ott autók is vannak?
Autók is vannak, minden van. Hát autó mind a két helyszínen volt szerencsére. Ott
igen, már anélkül azért nehéz elképzelni.
Anélkül, igen. Szóval, hogy már úgy modern mind a két sziget, így abban nem volt problémánk, ott már boltok. Az itthoni árakhoz képest azért drágább volt.
Cook-szigeteken így el lehet kalandozni? Most tényleg eszébe jut az embernek egy Piedone film, hogy na, elmegyek egy ösvényen, aztán ki tudja, hogy mivel találkozom, vagy már ilyen vadregényes nincs.
Amúgy jó, hogy kérdezed, mert pont elmentünk az egyik edzés után egy ilyen túrára fel a erdőbe, a dzsungelbe mondhatjuk.
Na, ilyenre vagyok kíváncsi, igen.
Helyiek mondták, hogy erre van egy rövid, nagyon egyszerű túraútvonal, ezt az információt kaptuk.
Ez mindig veszélyes.
Ez mindig veszélyes. Azt mondták, hogy összvisz 1/2 óra. Elindultunk, igazából fölfele mentünk végig a hegyre, de egy 30 perc után egy sziklába ütköztünk, ahol fel kellett mennünk, és nagyjából 180 fokba volt felfele a szikla, volt, volt a kapaszkodók, de semmi más, szóval nem tudtuk kikötni magunkat. És nem nagyobb, hogy 10 méteres volt, 8-10 méteres.
Na és azon hogy jutottatok át?
Hát megmásztuk, de Domi szerint nagyobban tud erről beszélni.
Termetére.
Igen, szerencsére mi ketten az Ákossal elég hamar túlestünk ezen az akadályon. Szegény Niemeyer Lukasz, aki az előbb meg volt említve, ő egy kicsit jobban megijedt ott a sziklamászás közepén, ő egy kicsit jobban megszenvedte ezt az útvonalat, de bejutottunk, és aztán ugyanott le is jutottunk.
De valaki akkor azért segített, mi a túravezető?
Nem. Nem volt, sajnos magunkban voltunk.
Meg kellett oldani?
De bátrak voltunk, azt gondolom.
Hát jó, visszaemlékszem, én fiatalkori ennél azért, hogy mondjam, nem olyan vadregényes helyen volt, de Óbudán. Hát azért mindig benne van az, hogy egy nagyot esik az ember, és akkor az...
Hát nekünk szerencsére nem volt benne, nem történt meg, nem lett volna jó így verseny előtt pont esélyelő, és nem biztos, hogy hoztunk volna ilyen eredményt, ha ott bármi történik a sziklán, de...
De nem volt bennetek az, hogy visszafordultok, hanem inkább akkor megoldjátok.
Nem, hát az ember egyszer van Cook-szigeteken, szóval muszáj neki.
Igen, ez kulcs szó, tehát az ember, de olyan nincs benne, hogy majd jövőre visszamentek oda, ugyanerre a versenyre?
Lesz verseny jövőre, azt mondták jelenleg, bár arról is van hír, hogy egy kicsit alakulni fog majd így a versenyeknek a rendszere, hogy milyen tornák lesznek, meg itt hogyan lesznek a szintek elrendezve, de hívtak minket vissza, hogyha jövőre is szeretnénk menni, akkor várnak minket vissza erre a versenyre. Meglátjuk, hogy ez lesz akkor a mi versenyünk, amire szükségünk van.
És mit hoztatok onnan egyébként? Tehát az aranyérmet, és még én innen nem hiszem, hogy hűtőmágnest hoz az ember.
Amúgy nagyon érdekes.
Sokkal látványosabb valami ajándék.
Nagyon érdekes, hogy mondod, hogy az aranyérmet, amúgy fekete gyöngyből készült érmet hoztunk haza, szóval én még soha nem kaptam ilyet.
Nagyon akkor javaslom a Magyar Röplabda Szövetség Facebook oldalát, szerintem előbb-utóbb ez ott megjelenik és látható lesz, mert most a hallgatók velem együtt, ugye hát elképzeljük csak, hogy ez milyen, mert nincs itt a stúdióban ez most rajtatok, de akkor már ez is különleges.
Igen, abszolút. Meg kaptunk a verseny végén mezeket, meg ilyen virágkoszorút a fejünkre, meg a nyakunkba. Ez az eredményhirdetésen rajtunk volt, meg szerintem az egyik legjobb élmény, vagy számomra az volt, hogy az eredményhirdetés után kipróbálhattunk egy ilyen tüzes botot pörgethettünk, mert előttünk voltak ilyen 10-12 éves kisgyerekek, akik pörgették ezt a tüzes rudat, ugráltak fejük fölött, lábuk között, és mi is kaptunk egy 5 percet, hogy kipróbáljuk ezt.
Cook-szigeteken.
A Cook-szigeteken. Megégettem a kezemet eléggé, de már... elmondhatom, hogy ezt kipróbáltam.
Hát ez már tényleg lassacskán például egy film a magasság, vagy ahhoz hasonló, de ez akkor az a valóság, ez nem film, hanem ez megtörtént. Te nem égetted meg a kezed, vagy nem akartad kipróbálni?
Én is megégettem. Én, hát az elején kicsit megijedtem a feladattól, hogy egy két oldalán égő, nagyon maximum egy méteres botot kell pörgetnem a kezembe.
Mi volt a trükkje?
Hát ez nem igazán volt trükkje, nem mondták el nekünk, odaadták a kezünkbe, hogy pörgessük. De ez ott egy nagy tradíció, szóval úgy voltunk vele, hogy azért ezt csak nem hagyjuk ki.
Hát jó. Uraim, fiatal emberek, ez egy élmény volt egyébként, akkor tényleg nem csak a röplabdáról meséltetek, itt az elmúlt szűk fél órában Dúci Domonkos és Veres Ákos volt a két vendég, akik ugye Cook-szigeteken aranyérmet szereztek, a másik helyszínen Tajtén pedig bronzérmet, és mind a kettő ez a bizonyos Beach Pro Tour Futures torna, és a folytatás pedig Hollandia, meg aztán Magyarország, de a legnagyobb célt elmondtátok, odébb van még, de a Los Angeles-i olimpia. Szerintem fogunk még rólatok hallani és találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok a Nemzeti Sportrádióban.
Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük.
Ezzel búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Virányi Zsolt. Viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim Szalai Kristóf és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindjárt megyünk tovább a körkapcsolással. Tóth Béla várja a hallgatókat. Elpap Istvánt hallották. Viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi vízilabda.
Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázis